Tisztelt hallgatóság! Ugye ez a sorozat olyan fizikai jelenségekről szól, amit a földi fizikában felfedeztek, aztán megpróbálták alkalmazni az égre, az égi fizikára. Hát a mai előadás kivétel, a végtelen ugyanis a Földön nem lehet felfedezni. Tehát olyan dolgokról lesz szó, amit nem kísérleti fizikusok okoskodtak, vagy mértek ki a Földön, hanem éppenséggel elméleti emberek, matematikusok, filozófusok és hogy kell mondani, tehát egyéb nem fizikus objektumok okoskodták ki annak idején a végtelennek a fogalmát. Mert többször volt arról szó, hogy az újkori természettudománynak a születése lényegében egybeesett azzal az újkori csillagászati világképpel, amit szintén nem csillagász, hanem filozófus Giordano Bruno talált ki, és amiért 1600-ban meg is égették, amikor eltörölte a kristályszférákat és bevezette a végtelen világegyetemnek a fogalmát. És lényegében a modern, a 20. századi csillagászati világkép pedig akkor kezdődött, amikor Einstein a végtelen világegyetem helyett megpróbálta a véges világegyetemet bevezetni, és ezzel megkülönböztette például azt a korábban egyben mosott fogalmat, hogy végtelen és határtalan. Erről majd még persze részletesen lesz szó. Tehát valahogy ezzel a problémakörrel állandóan küzd az ember, amikor a csillagászati világképpel, a világegyetemmel küzd. De a végtelen az igazából nem fizikai és nem csillagászati fogalom, hanem matematikai, vagy ha jobban tetszik, akkor filozófiai fogalom, tehát már a matematika elkülönése előtt már vitatkoztak róla. Ugye, hogy ismét Einsteint idézzük itt a pólóról, két dolog végtelen. Az egyik az emberi butasság, a másik pedig a világegyetem. Az utóbbiban nem vagyok biztos, mondta Einstein. Na hát ennyit biztosan állíthatunk a végtelenségről. Van egy másik dolog, amit illik ismerni. Egy csodálatos matematika könyv, amit egy kiváló matematikus hölgy írt a 20. század első felében, Péter Rózsa, az a cím, hogy Játék a végtelennel. És a matematikát egyszerűen úgy tekinti, hogy ennek a központi fogalma a végtelen, és ezzel kell foglalkozni. Természetesen vannak véges matematikák is, de hát az ilyen aberráció. Szóval a végtelen az a központi problémakör, amit a matematika történetének a különböző fázisaiban újból megpróbáltak megustromolni az emberek, és mindenféle különböző kontextusokban megközelítették. Akkor, amikor ez a könyv született, akkor dúlt a matematikában még a nagy háború a halmazelmélet értelmezéséről. Természetesen azóta is vannak ebben az ügyben újabb fejlemények, de aki azt elolvassa, az látja, hogy milyen érdekesen lehet beszélni nem szakmabelieknek a matematikáról. Péter Rózsának ugyanis az volt a célja, hogy bölcsész ismerőseinek elmagyarázza, hogy mivel foglalkozik a matematikus, ugyanis megkérdezték tőle, hogy a reggeltől estig így számolsz az ujjaidon, és akkor mondta, hogy hát nem, hát egészen más problémát töpreng, és ezt megírt a könyvbe, és állítólag voltak olyan bölcsészek, akik azt mondták, hogy igen, most már értjük. Hát ajánlom mindenkinek ezt a könyvet. Van egy másik könyv, ami nem ilyen emelkedett, és nem ennyire szép dolog, viszont a modern fizikai és csillagászati fejleményeket is tartalmazza. Tavaly jelent meg Barrow-nak, akinek a csomó kozmológia érdekes könyve van, a Talentum könyvtár sorozatban jelent meg a Végtelen könyvet cím. Műve, amiben egyrészt a matematikai, másrészt a fizikai csillagászati végtelenről van szó, azért, hogy ne legyen ennyire aránytalan a dolog, ugyanőtől megjelent egy évvel korábban a Semmi könyve is, és akkor lehet mértani középarányost vonni. Ugye a végtelen mellett a másik, amit az ember nem bír elképzelni, az a semmi. Amikor Bruno bevezette a végtelent, hát azelőtt ugye az emberek véges világegyetemben gondolkodtak. Valahol vége van a világnak, de természetesen akkor is rögtön mindenki megkérdezte, hogy na de mi van azon túl. Mert a végtelen mellett a semmi az, amit nem bírunk elkezdeni. Jó, odáig tart a világ, na de ott akkor a semmi van, az meg micsoda. És mi vagy, ha oda megyünk. Szóval ilyen jellegű problémákkal már a szaktudományok megszületése előtt már birkóztak az emberek, megpróbálták elképzelni, kiokoskodni a végtelen. Az egyik alapvető probléma a végtelenen az, hogy az emberek összekeverik a fizikai meg a matematikai végtelennek a fogalmát. Például a következő. Neki megtanulja, hogy egy egyenes szakaszban végtelen sok pont van. Akkor itt egy ceruza mondjuk. Ceruza is olyan, mint a hogy Euklidesz mondta, hogy ez a sok pont egymás mellett az, az egyenes, hát akkor nyilván a ceruza is sok egymás mellett, miből atomból áll. Akkor ez végtelen sok atomból áll? Nem, véges sok atomból áll. Akkor egy atom az maga végtelen sok pontból áll? Nem, az atom nem pontokból áll. Most akkor hogy van ez? Az a különbség, hogy az egyenes az matematikai objektum a fejünkben létezik, vagy lehet ezen vitatkozni, milyen platoni világokban vagy egyebekben, míg a fizikai objektumok azok egészen mások. Amikor a fizikusok matematikát használnak, vagy egyáltalán amikor fizikát használnak, fizikai dolgokról beszélnek, akkor nem a valóságról beszélnek, hanem fizikai modelleket használnak. A modellek azok a valóságnak leszűkítései, bizonyos dolgokat elhanyagolunk, és csak bizonyosokat veszünk figyelembe, hát minél komplexebb a modell, annál több dolgot, de mindig csak véges sok tulajdonságát veszünk figyelembe az objektumoknak. És amikor a matematikáról beszélünk, akkor még jobban leszűkítjük, mert ezeket a fizikai tulajdonságokat megpróbáljuk jól definiált matematikai fogalmakra lefordítani, és aztán matematikával dolgozunk. Tessék elképzelni például, amikor az első számítógépes modellek megszülettek egy városnak az autóbusz közlekedéséről, csodálatos gráfelméleti módszereket, meg ilyen konvex optimalizálást, meg ilyesmiket alkalmaztak, és kidolgozták a menetrendet. Egy dolgot nem tudott a modell, az, hogy a sofőrök időnként megállnak és elmennek pisilni. Ezt nem tudta a modell. Pedig egy valóságos forgalmi irányítót figyelembe tudta volna venni, és ezzel kicsit rugalmasan kezelve tovább ment volna a közlekedés. Így viszont, amivel a számítógépes modellben, a matematikai modellben nem volt benne ez az emberi dolog, ezért a teljes hálózat fölborult addig, amíg nyilván nem módosították. De amikor módosították, akkor kiderült, hogy a modell még mindig nem tud arról, hogy a sofőrök időnként sztrájkolni szoktak. Szóval vannak olyan emberi tulajdonságok, amikről minden ember tud, de a matematikai modellben nincsenek benne, ha csak nem tesszük bele külön. És akkor még, jó, akkor még lehet tovább bonyolítani, mindenféle újabb tulajdonságot kitalálni. Egy modell arról tud, amit beleírtunk. Illetőleg, hogyha eléggé komplex, akkor tud egy csomó olyan dolgot, amit nem írtunk bele szándékosan, de úgy benne van, és nekünk ki kell bányászni, és pontosan azzal foglalkozunk, amikor ezeket a modelleket vizsgálgatjuk, hogy mi következik ebből. Tehát amikor egy fizikai elméletet felállít az ember, már nem azt várja, hogy a hosszú-hosszú számolás után visszakapja azt, amit az elején elmondott, hanem új jelenségek leírását várja. De valamilyen értelemben ezt mi raktuk bele a modellbe, és például nem fog számot adni arról a modell, hogy az a gyorsító, amit ugye megépítettek, és akkor ott most így meg úgy szaladgálnak benne olyan mágneses térben a részecskék, ott például kérnek-e a svájci-francia határőrök vízumot az elektronoktól, amikor másodpercenként 10 milliárdszor átlépik a határ. Ez nincs beépítve a fizikában, nincs beépítve a modellbe, holott ez egyszer komolyan felmerült ez a kérdés, hogy vajon ott megsértik-e a határ. Szóval ilyen dolgok is vannak, de ez természetesen nem tartalmazza a modell. Tehát a fizikus sem a valóságról beszél közvetlenül, hanem annak egy leszűkített modelljéről, a matematika meg még inkább ennek egy leszűkített modelljéről. Gyakran keverednek ezek a dolgok, és emiatt jönnek az olyan problémák, ami miatt egyrészt a matematikusok szidják a fizikusokat, hogy hát pongyolák vagytok, ugyan már, hát azt nem lehet komolyan venni, amit a fizikusok kiszámolnak. A fizikusok viszont azt mondják, hogy a matematikusok túlságosan szőrözőek, nekik még az anyjukat is definiálni kell. Szóval ilyen típusú problémák vannak. Például, tessék elképzelni, amikor az ember kiszámítja azt, hogy mennyi egy töltésnek az energiája. Hát itt egy ponttöltés. Ugye mindenki hunyabb a szemét képzelni, itt egy ponttöltés. Mindenki ezek után vallja be, hogy egy véges golyóra gondolt, nem egy pontra. Ugye? Legalább, hogy ekkora volt. Ilyen kicsi volt, sárga volt, lógta belül az erővonalak, meg ilyesmi. Van, akinek kék. Na mindegy. Ezek után az ember kiszámítja, hogy a körülötte milyen az elektromos tér, erre van egy modellünk. Kiszámítjuk, rendben van. Van egy másik képlet, aminek alapján ki tudjuk számítani, mennyi az energiája. Az energiája az jön ki, hogy a gömbsugarával fordítva arányos. Az ember azt mondja, hoppá, bocsánat, de hát én igazából úgy képzeltem, hogy az a sugár az nulla. 1/0 az végtelen, akkor nek végtelen sok energia van. Úgyse végtelen. Mert biztos egy kicsi golyó. Ha azt mondtam az elején, hogy pont töltés, hát akkor most ne hülyeskedjünk, a pont az nulla méretű. És akkor a matematikus azt mondaná, hogy a feladatnak nincs megoldása, mert nullával akartunk osztani. A fizikus meg azt mondja, hát a modell az ízén most érzik, ugye? Tehát bizonyos értelemben komolyan vettem, amíg számolni akartam vele. Amikor meg láthatóan hülyeség jön ki belőle, akkor azt mondom, hogy hát a modell az ebben a részletében sántít. A másik részlet azt elfogadom és számolok vele, és használom, és gyorsítókat építek, és működnek. Tehát valamilyen értelemben jó. De amikor én a fizikailag abszurdnak látszó következtetések jutok, akkor eldobom a modellt. Na most hatalmas folyik most is. Van olyan fizikusból lett renegált matematikus kolléga, akinek az az álláspontja, hogy ez így, ahogy a fizikusok csinálják, ez disznóság. Azt kéne, hogy a modell elején tessék precízen megmondani, hogy ennek a fogalomnak mi felel meg, és miután megvan, akkor számoljunk precízen a matematikán belül. És akkor nem mondjuk azt, hogy most nem osztunk nullával, nem osztunk, előre mondnak, hogy mit fogsz csinálni. Hát ha én azt tudnám, hogy mit fogok a modellbe csinálni, akkor már 3 évvel előre vidadnák a Nobel-díjat. Rendben van. Tehát ez egy nagyon tisztességes álláspont, főleg utólag. Tehát az ember végig számolta, úgy, ahogy a fizikusok éjszaka szoktak ott titokban, amikor nem mutatják meg a többieknek a képleteket, utána akkor leül, és akkor leír a tisztességesen. Ahogy a matematikusok szokták, tessék megnézni a matematikai könyveket. Definíció, tétel, bizonyítás. Nem mindenki így ír, de a legtöbb könyv így van. Definíció, tétel, bizonyítás. Az ember azt mondja, hogy a fejébe jutott ez neki eszébe. Honnan tudta, hogy 12 oldal a később, a 38. tételnek a végén, ott éppen akkor tehet egy pontot, és ez ebbe bizonyított az egészet. Nyilván nem így gondolkodott. Vannak olyan matematikusok, akik a matematika pszichológiájával is foglalkoztak, és hosszú könyveket írtak a matematikai felfedezésnek a gondolatvilágáról. És bevallották, hogy ők például tehát egyrészt a saját élményeikről beszéltek meg a kollégáikról, akiket kifogadtak, hogy valahogy úgy viszonylag, nem tudom, hogy hogy csináltak, zeneként élik meg a matematikát sokan. Tehát így elandalodnak, képzelik, hogy hagyják magukat sodorni, és akkor a gondolatok úgy önmagába összeállnak. Igen, nagyon megragadott annak ide, amikor először olvastam, ez jól az alapítványában van egy kis masina, talán tetszik emlékezni. Hát most már azt mondja az ember, hogy egy notebook, de hát akkor még nem volt, amikor ezt 50 körül írta. Ott megjelennek a képetek, és akkor az ember így az ujjával terelgeti, átrendezi az egyenlet egyik oldalát, és akkor átmennek a dolgok az egyenlet másik oldalára. Hát nem gondoltam, hogy ez még az én életemben megvalósul, és kicsit elegánsabb módon, mint ahogy ott van, de hát így rendezgették darabonként, és akkor átment, akkor a pluszból mínusz tett, amikor átment az egyenlet másik oldalára, ezt a gép magától tudta. Szóval az ember így rakosgatja, hogy valamilyen intuitív módon. Na és miután ezt az ember kiokoskodta, érzi, hogy ez így van, akkor neki rát, és akkor szőrözze precízen kiszámolgatja. Így, ők is így csinálják. Nagyon jó. Aztán Adamárd volt, aki ezt megírta annak idején a matematika pszichológiájáról. És utána másik hasonlat szerint van egy állványzat, amivel elkészül egy ilyen gondolati építmény, az főleg érzelmekből, meg analógiákból, meg hasonlókból áll, utána az ember lebontja, és akkor ott áll a szép konstrukció, tétel, bizonyítás, lemma, stb. És akkor nézik, hogy hát mi tartja ezt a levegőbe, vagy hogy építették föl, mert már nem látszik az állványzat. Fizikusok kevésbé ilyenek, de azért igyekeznek. Fizikusoknak azt tanítják, hogy a matematika a végső szépség, és annak a követésére kell törekedni. Egy fizikai cikk is valami ilyesmi, bár ott szokott motiváció lenni. Elmondja, hát ez egy nagyon fontos dolog, ezért most megvizsgáljuk, és akkor ott kezdődik az, akkor legyen a Hamilton operátor a következő, és akkor ott egy ekkora képlet. Ez valahogy nem közvetlenül következik abból a motivációban, amit oda elére írtak, hogy most szeretnénk azzal foglalkozni, hogy hogy vezeti a mit tudom én, szén és nitrogén vegyülete, hogy vezeti az áramot. Ott van egy ekkora képlet. Közben természetesen volt egy csomó gondolkodás, amíg ehhez a modellhez eljutottak. Van, aki például leírja. Feynman, aki nemrég halt meg, ugye nagy fizikus Nobel-díjas volt, ő neki megjelent magyarul is érdekes módon lefordították az egyik eredeti cikke, ami a kvantumelméletet nagyon előre vitte, és az ilyen egyéni töprengésekkel kezdődik. Tehát ez egy tudományos szakcikk, és egészen furcsa, hogy elfogadták, mert az elején ilyen filozófalgatás van, hogy hát jó lenne ezt így csinálni, meg jó lenne úgy csinálni, és én úgy érzem, de nem látom, csupa ilyesmiről van, aztán utána majd jönnek a képletek, de megindokolja, hogy miért rakja így egymás mellé. Szóval ritkán van az, hogy az ember megtartja az állványzatot, és nagyon tanulságosan nagy embereknek így a gondolataiba belepillantani. No, tehát miért mondom mindezt? Mert az ember megpróbálja ezeket a modelleket, meg a modelleknek a kiépítésének a folyamatát követni, amikor a végtelenről és ehhez hasonlóról, tehát az ilyen egészen absztrakt fogalmakról próbál filozofálni. Matematikában természetesen nagyon sokféle végtelen fogalom létezik, és ezek a matematikán belül precízen vannak definiálva. A fizikában is van egy csomó végtelen fogalom, majd mindig melyiket itt majd fel fogom sorolni, de ezek nyilván nincsenek precízen definiálva, hanem az embernek a köznapi érzésére hivatkoznak. amikor azt mondom, hogy a világegyetem végtelen, akkor a sokféle végtelen fogalomnak valamelyik verzióját próbálom használni, és mindenki érzi, hogy körülbelül ugyanarra gondolunk, de nem biztos, hogy ugyanarra gondolunk. Matematikán belül ott azért meg lehet különböztetni, ott megmondja az ember, hogy most akkor melyik könyvnek a hányadik oldalán levő definíciót használom, amikor erről meg arról a végtelenről akarok beszélni. De még mielőtt ebbe belemennénk, hadd mondjak még egy ilyen alapfogalmat, amit már régebben vitatkoztak. Már a Arisztotelész és a környező görögök is megkülönböztették, és nagyon veszekedtek azon, hogy aktuális és potenciális végtelennek a fogalma. Mit is jelent a aktuális végtelen? Hát az, ami van. Van ott egy kupac, amiben végtelen sok kavics van. Tessék elkészülni. Elképzelni? Hát abban 2 millió kavics van. Nagyobbat képzelje. Hát kavics van benne. Még nagyobbat képzelje. Bocsánat, ez már a potenciális végtelen. Mert akármilyet mondok, én tudok mondani egy nagyobbat. Az egyik dolog az, hogy bárminél nagyobb, lehetséges konstruálni még nagyobbat, még nagyobbat, még nagyobbat, ez ami a potenciális. Az aktuális az meg, ami készen van, ott van előttünk. Amikor azt mondom, hogy itt egy egyenes szakasz, és abban végtelen sok pont van, akkor az ember valahogy egységesen megpróbálja megfogni azt a sok pontot, de azért mégsem bírjuk elképzelni. Azt is úgy képzeljük, hogy osszuk kisebb darabokra, még mindig lehet kisebbek, még mindig kisebbek. Az embernek a gondolkodás mondja, ilyen értem a potenciális végtelenhez kapcsolódik. A görögök pont azon vitatkoztak. Egyesek azt mondták, hogy nincs is aktuális végtelen. A végtelen fogalom az kizárólag ez a keletkezésben levő, hogy én bárminél csináltok nagyobban. Érdekes módon ez kicsit hasonlít ahhoz, ami mostanában, mert akkor még nem tudták, hogy interaktív számítógépes játékok meg ehhez hasonlók. Sőt, még mi az, ami ehhez hasonlít? Nem tudom, kit mennyire idegesítettek annak idején, amikor a középiskolában még tanították differenciálás, meg ilyesmiket. Az epsilon delta játékok, ezzel a középiskolásokat, meg a tanulói és egyetemistákat ki lehet üldözni a világból. Minden epsilonhoz van olyan delta, minden epsilonhoz van olyan, stb. Mi ez? Ez egy interaktív játék. Mondj egy epsilont. 1/10. Ó, én mondok hozzá egyennet. Na, mondj egy másik epsilont. 1/100. Ó, megint mondok egyennet. Én nyertem. Lehet érezni? Tehát egy ilyen dolog sosincs vége, de mindig én nyerek, mert én minden epsilonhoz tudok mondani ennet. Sosincs vége a dolognak, tehát ilyen értelme ez a játék is végtelen. Pont úgy, amikor az ember így interaktív módon próbálja előállítani a konstrukciókat. Másik ehhez kapcsolódó játék, amit az emberek nem értettek meg. Ugye a görögök már sokat veszekedtek a végtelen annak idején. Hát a Zénon paradoxonokat mindenki ismerik, hogy Zénon megpróbálta bebizonyítani azt, hogy nincs mozgás. Például azzal, hogyha a repülő nyíl ebben a pontban nyugszik, és akkor egy kicsivel később már a szomszéd pontban, akkor most mikor ment el onnan? Egy másodpercben itt van, következőben itt van. Kettő között mikor volt ott, mikor mozdult el? Az akkori fogalomrendszerrel ezt nem tudták megfogni, és akkor ő ebből paradoxonokat hozott ki. Achillész és a teknősbékának a paradoxonját is ismerik, ugye megy a teknősbéka, Achillésznek először el kell jutni oda, ahol a teknősbéka már volt, de az alatt a teknősbéka odébb ment. Hát azt is utal kell érni, de akkor a teknősbéka még odébb ment, végtelen sok lépést kell megtennie neki, hát akkor sose fogja megtenni. Mi az, ami itt keveredik? Az, hogy hány szakasz, és hogy annak az összesen mennyi a mértéke, mert a mértéke az véges, mert a teknősbéka egyre kisebbeket megy, és aztán lesz egy olyan lépés, amikor a Achillész egyszerűen túllép. Ez később a matematika megoldotta ezt a problémát, de azért nem magától értetődött, hogy végtelen sok számot hogy kell összeadni, és mi jöhet ki ebből. Tehát a görögök ezen töprengtek, ezen a problémakörön, és amikor Newton hozzálátott, ugye ő neki meg kellett oldani a mechanikát, és az, hogy a mechanikát meg tudja fogalmazni matematikailag, ahhoz ki kellett dolgozni azt, amit később kalkulusnak, vagy differenciális integrál számításnak hívtak, tehát a folytonosan változó mozgások leírásának a problémakörét. És ezen kapcsán kitalálta azt, amit a matematikában differenciál és integrál számításnak hívnak. Ugye olyasmiről van az, hogy van egy függvény, kicsit odébb menjünk, az alatt a függvény följebb megy. Akkor menjünk egy sokkal kisebbet odébb, az alatt mennyit megy följebb, és a kettőnek a hányadosát képezgetjük, aztán egyre kisebb lesz, és majd csak lesz belőle valami. És akkor jöttek a filozófusok, és azt mondták, hogy ez marhaság, mert most tessék eldönteni, hogy az a dy az most nulla vagy nem nulla. Mert most akkor mondjátok meg, hogy mi, mert ne vacakoljunk már, ugye, kedves Tassilo, dönts el már, hogy kint vagy, benn mi ez a huzivoni. Szóval körülbelül ilyen értelemben, akkor döntsük el, hogy az a delta y az most nulla vagy nem nulla. Ha nulla per nulla, akkor nincs értelme, ha meg véges, akkor meg mindenki mesélünk olyan marhaságokat, hogy nullához tart. Mondták a filozófusok. Ezek után 100 évvel később a középiskoláson már vizsgázni kellett ebből, tehát azért fejlődik valamennyire a tudomány. Most természetesen azóta már eltörölték, most már az egyetemen sem tanítják, szóval tetszik tudni, ezt már többször mondtam, hogy fejlődik nálunk a oktatás. Minden esetre ez is egy ilyen probléma, hogy potenciális végtelen, az nullához tart, de sose éri el. Menjünk közel a nullához, közel mentük, számoljunk ki. Jó, menjünk még közelebb. Lehet még közelebb menni? Lehet. Ilyen értelemben ez a potenciális végtelen. Tehát ez egy tisztán fizikai fogalmi, vagy bocsánat, filozófiai fogalmi kérdés, még minden matematika előtt, hogy létezik egyáltalán az aktuális végtelen. Van-e valami, amire azt mondom, hogy ez itten végtelen, itt van ennyi, kézbe fogom az egészet és végtelen, vagy pedig ilyen értelemben mindig ilyen vitában keletkező dologról van szó. Mondasz valamit, én mondok valamit, és akkor ennek a vitá sose vége, és ezzel értettük valamit határértékként, ahogy aztán később ezt a fogalmat bevezették. Na most a matematikán belül is nagyon sokfajta végtelen fogalom van. Az egyik, ami viszonylag késői, de utóbb aztán a matematika átépítésével mindennek az alapjává vált, ez a halmazelméleti végtelen. Tehát van egy halmaz, ami ugye egy kupac izé, és a többi, ami az embernek a naív elképzelése volt, és hogy ekkor ebben hány objektum van. Hát a természetes a kezdeti játék az volt, hogy egész számokat vezettek be, hány birkám van, hány kavics, stb. És akkor ezeket megszámolták. Véges számokról már elég sok népnek volt fogalma. Bár az etnológusok kiderítették, hogy egy csomó népnek nincsenek meg ezek a fogalmai a természetes számokról, hanem például egy-kettő sok ilyen számaik vannak. Ugye az egyet ezt mindenki érzi valahogy, nulla az nagyon kevés helyen merült fel, az már egy jóval későbbi fejlemény. Kettőt még lehet érezni, hát nyilván a párválasztás meg a szaporodás az már viszonylag korán az emberiség érdeklődések a középpontjába került, és az a kettőt definiálni kellett. Aztán a sok. Hát ami annál több, az már bonyolultabb fogalom. Az, hogy végtelen sok számban, és tehát a számsorozat az bármeddig folytatható, ez már egy jóval későbbi logikai fejlemény. Sok olyan nép van, még például az egyiptomiak is, ahol nem volt axiomatikus matematika, nem volt olyan tételek, hogy minden háromszögnek a magasságban metszik egymást. Ki a fenét érdekelt minden háromszög? Az érdekelte őket, hogy amikor most a piramist megszerkeztik, akkor így álljon, és akkor ennyi kő kell hozzá. Konkrét eljárásaik voltak, hogy kell kiszámítani ezt meg azt, hogy mit a mennyi a piramisnak a térfogata, és hány követ kell hozzá bányászni. Az érdekelte őket. De kit érdekel az, hogy minden háromszög mit csinál? Hát ehhez olyan ortopéd gondolkodású emberek kellettek, mint a görögök, akiknek volt elég idejük ahhoz, hogy ilyen jellegű dolgokon foglalkozzanak, és minden háromszögre vonatkozó kvantifikált állításokat tegyenek. Tehát ez egy viszonylag késői fejlemény az emberiség történetében, tehát azt mondjuk, hogy mondjuk 40 ezer éve körülbelül úgy gondolkodnak az emberek, tehát agyilag képesek úgy gondolkodni, mint mi. Ahhoz képest ez csak az utóbbi 1-2000 évnek a terméke, hogy egyáltalán ilyen értelmű matematikai fogalmak és bizonyítás, meg egyáltalán bizonyítás, meg az igénye felmerült, hogy nem csak mondunk valamit, hanem akkor lássuk is be, és ezt szigorúan valami elemi tényekből vezessük le. Ezt ugye a görögök találták ki. Tehát az a fogalom, hogy egy-kettő sok, és hogy ezzel hogy kell bánni, ez a mai nyelven a megszámlálható végtelen. Ugye nem tudok elszámolni végtelenig, de potenciálisan tudom folytatni a sort. Ha azt mondom, hogy 2 milliárd, akkor neki mondja, hogy 2 milliárd 1. Gyerekeknél ezt meg lehet figyelni. Körülbelül 5 éves korban, nem tudom, hogy ki figyelte a gyerekét vagy a kisöccsét. Gyerekek időnként, amikor nem számítógépes lövöldözős játékkal töltötték az ideiket, akkor mondta valamelyik, hogy mondja egy nagy számot, és akkor mondta, hogy 20 billió. 20 billió, 1, én nyertem. Szóval, tessék érezni, ez pontosan ez a logika a potenciális végtelennek a felfedezés, amikor a gyerek rájött erre, vagy az apját faggatta, és hogy mondja egy nagy számot, és akkor tudsz nagyobbat? Hát persze, hogy tudok, stb. És hát az én apám még nagyobb számot tud mondani. Tessék érezni ezt, amikor a fejlődő emberi agy rácsodálkozik a végtelenre. Tehát ez egy nem triviális esemény a gondolkodásnak a fejlődésében. Utána jöttek a további lépések, hogy ezekkel a végtelenekkel számolni kell. Hát az olyan nagyon nehéz. Mindenkinek feltették már a kérdést, hogy 1 per végtelen az akkor most 0, az rendben van, de végtelen per végtelen az olyan mennyi, hogy hogy kell ezeket értelmezni. Meg hogy egyáltalán miért nem szabad osztani nullával. Akit már büntettek meg az iskolában azért, mert nullával osztott, az bizonyára megpróbálta úgy módosítani a matematika axiomáit, hogy szabadjon nullával osztani. Hát lehet, csak bizonyos más tulajdonságok nem teljesülnek. Például nem szabad akkor beszorozni az összeget egy számmal, és az fontosabb. Persze ez ízlés dolga, lehet, hogy a maslakok nem szeretnek beszorozni az árójelbe, és akkor ők tudnak nullával osztani. Szóval sok mindenfélét lehet értelmezni. A matematika nem egy eleve adott dolog, hanem ezt az ember konstruálja. Sokféle matematikát lehet konstruálni, és az a kérdés persze, hogy mi az, ami a gyakorlatban használható. A végtelenre való számolás, igazi számolás, az megint csak nagyon késői fejlemény. A 19. század második felében egy Georg Cantor nevű matematikus volt az, aki komolyan vette ezt a dolgot, őt viszont mindenki hülyének nézte ezért. Tehát jóval később jöttek csak arra rá, hogy ő zseni volt, aki zseniális dolgokat csinált. Egyszerűen, amikor például a különböző fajta végteleneket elkezdte megkülönböztetni, hát... Ez olyan eredetnek gondolat volt, amit ezen fel se tudtak fogni. Egyáltalán hogy lehet összehasonlítani két különböző végtelen? Például képzeljük el, hogy van itt egy egyenes szakasz, akkor annak vannak pontjai. És van egy egyenes. Hát nyilván az egyenesnek több pontja van. Hát például azért, mert ez annak egy része. Erre gondol az ember. De nem. Nagyon egyszerű módon be lehet látni, hogy ugyanannyi pontja van. Mi az, hogy ugyanannyi? Hát hogyha azt mondom, hogy nekem ugyanannyi birkám van, mint kavicsom. Ezt ugye már a ősi pásztorok is tudták, hát akkor mit kell csinálni? Egyik kezem, de itt mondjuk itt sorba állítom a birkáimat, itt meg a kavicsaimat. Egyik kéz birka. Következő birka, következő kéz. Feltéve, hogyha a birkák nem mozognak túlságosan, akkor mit tudok csinálni? Kölcsönösen egyértelmű megfeltetés az egyik kezemmel a birka, másik kezemmel a kavics halmaznak az elemei között. És akkor végére érek, hogyha egyszerre fogynak el, akkor nyer. Akkor ugyanannyi kavicsom van, mint birkám, a birkák mehetnek, és utána megszámolom a kavicsokat, az sokkal egyszerűbb dolog, és akkor tudni fogom, hogy hány birkám van. Ha a birkák hamarabb elfogytak, akkor a maradék kavicsot eldobálom, hogyha a kavicsok fogytak el hamarabb, akkor a maradék birkákat leülöm, szóval megvan ennek a technológiája. Tehát ez a kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés a halmazok között, ez, amit utólag úgy fogalmaz az ember, hogy ugyanannyi. Na ez az a fogalom, amit a végtelenre is át lehet vinni. Akkor most inkább rajzolok. Ó, remek. Közvetlenül vannak itt már objektumok a táblán. Tessék elképzelni például ilyen egyszerű ábrák az iskolai matek könyvekből, hogy itt egy kör, az ember megrajzolja ennek a körnek az érintőjét, és akkor például azt akarom megkérdezni, hogy melyik hol van több pont? Ezen az íven, vagy pedig ezen a félegyenesen, ami innentől odáig megy. Hát nyilván a félegyenes az végtelen hosszú, míg az csak ennek a hossza, mint ami 22,5 centi. Hát az ember elsőre azt gondolja, hogy ott sokkal több pont van. De meg tudom tenni azt a megfeleltetést, hogy húzok ilyen egyeneseket a origóból ide, és azt mondom, hogy ennek a pontnak feleltessen meg ezt a pontot. Ennek a pontnak pedig azt a pontot. És láthatóan ugyanazt csinálom, mint a birkákkal, csak nem így lépésenként teszem odébb a kezemet, hanem folytonosan húzom végig az egyik kezemet ezen a szakaszon, másikat azon, hogy elég hosszú a kezem, akkor mire ez a pont elér idáig, a másik kezem éppen elér fel a végtelenbe. Tehát a két halmaznak a pontjai között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést tudok létesíteni, tehát minden értelmes módon azt tudom mondani, hogy ugyanannyi van belőle. Tehát meg kell különböztetni, rögtön már is látszik, hogy a végtelennek olyan jellegű fogalmait, hogy végtelen hosszú, vagy hogy mennyi a mennyisége, tehát hogy végtelen sok, mennyi a számossága, hány pontja van. Egyik az véges hosszú, másik végtelen hosszú, mégis ugyanannyira végtelen sok pontja van. Tehát ezek a fogalmak, ezek szétszínszárandók. A köznapi végtelen fogalomban ezek mind úgy össze vannak keverve. Ember azt mondja, végtelen hosszú, meg ilyesmi, de nem. Láthatóan, ez már is két fogalmat jelent. Aztán szoktak a megfelelő analízis könyvekben ilyenekkel szórakozni, hogy rajzolnak egy olyan végtelen hosszú trombita jellegű felületet, amiről például kiderül az, hogy a térfogata véges, a felszíne meg végtelen. Megvannak a képletek, hogy hogy kell kiszámítani a felületét, mondjuk ha itt nyilván levágnám, akkor véges lenne a felülete is, meg véges lenne a térfogata is, de ha úgy képzeljük, hogy egyre keskenyebb, egyre hosszabb, az ember kiszámítja a térfogat, ha véges, a felülete végtelen. Akkor mennyi? Mi van? De majd még kell? Jó. Tehát a kérdés az, hogy akkor mennyi festék kell a befestéséhez? Tetszik érezni? Mert például úgy le tudom befesteni, hogy beleöntök festéket. Akkor majd feltapad a falra. Ha véges a térfogat, akkor csak véges festék. Véges sok festék fér bele, mondjuk 2 liter. De az hogy fogja a végtelen nagy felületet befesteni? Mi a probléma? Tetszik érezni? Itt összekevertük a fizikai meg a matematikai végtelent. Amikor az ember azt mondja, felszín. Felszín az végtelen keskeny valami. Ha én festéket képzelek, a festék az molekulákból áll. Az már nem egy matematikai objektum. A festék molekuláknak vastagsága van. Nem lehet azt mondani, hogy kenjük el végtelen vékonyan azt a festéket, és akkor befedi az egészet. Hanem valami véges, egy atomnyi esetleg, csak egy atomnyi rétegben, de véges rétegben tapad rá. És akkor az már egészen más dolog, mint hogy azt kérdezem meg, hogy mennyi a felszín, hogyha a felszín beborítja egy atomvastagságú, de mégiscsak térfogatot kitöltő festék, az egy másik dolog. Ez az, amivel jól meg lehet szivatni azt, aki összekeveri a matematikai meg a fizikai fogalmakat. Tetszik érezni? Tehát amikor az ember festékre gondol, akkor hirtelen átugrat a matematikából a fizikába. Nyilván egy köznapi esetben, amikor azt kérdezik, hogy mennyi festék a falnak a befestéséhez, akkor a négyzetmétert számoljuk, és akkor nem a hány atom vastag a festékréteg című problémát tesszük föl, hanem, de igazából ez megvan, csak rá van írva a festékre, hogy egy négyzetméter befestéséhez 3 litert kell vásárolni. Ebből például az ember kiszámíthatja a molekulák méretét, hogyha nagyon akarja. Szóval ez az átszámítás, ez a felület meg a térfogat között, ez például erre is alkalmas. Na, az ilyen típusú végtelen ellentmondásokkal, paradoxonokkal egy csomó könyv teli van, tehát érdemes ezeket olvasgatni. Amikor tanítják az ilyen végtelen felületek kiszámításának az erejét, akkor látszólagos paradoxonok jönnek be. És a legtöbb az, hogy a köznapi szemlélet, illetve a fizikai jellegű végtelen fogalomnak, meg a matematikai végtelen fogalomnak a ütközéséből jön. Tessék még egyszer erre gondolni, tehát... Ez a halmaz elméleti végtelen fogalom, ahol az, ahogy kérdezzük, hogy hány darabból áll, hát itt nyilván nem darabból, mert nem tudom megszámolni, hogy hány darab pontból áll az a szakasz. De hogy a kettő ugyanaz, azt egy ilyen kölcsönös megfeleltetéssel el lehet érni. Hát Cantornak az volt a rettentő nagy találmány ennek az elsője, hogy meg tudtam mutatni, hogy vannak különböző fajta végtelenek. Most nem megyek bele a matematikai konstrukcióba, csak tessék elhinni, hogy mutatott 2 különböző fajta végtelent. Tehát egy olyan halmazt, mondjuk 1, 2, 3 sok. Ezek, ugye ez végtelen sok szám. A másik pedig például ennek a szakasznak a pontjainak a száma, amiről megmutatta, hogy ugyanannyi, hogy nem ugyanannyi. Tehát nem lehet köztük egy ilyen megfeleltetést létesíteni. Most mondja az ember, hogy hát Cantor ügyetlen volt, mert nem sikerült neki megfeleltetést létesíteni közte, pedig az előbb milyen ügyesen megcsináltuk például itt. Nyilván nem ezt csinálta, hanem bebizonyította, hogy nem lehet megfeleltetést létesíteni, ez nyilván sokkal erősebb. De előtte például csinált olyasmiket, amit az ember megint nem gondolna. Például képzeljük azt, hogy van egy négyzet, és a négyzetnek, ennek az élének van egy csomó pontját, nyilván végtelen sok. És a négyzetnek, hogyha az egészet kitöltöm pontokkal, az is végtelen sok. Mindenki azt gondolja, hogy az több. A négyzetet kitöltő pontoknak a száma az több, mint a négyzet egyik élénlevő. Hát úgy is el lehetne képzelni, mint hogyha végtelen sok ilyen vonalat így egymás után raknánk, és azt töltené ki a négyzetet. Erről viszont Cantor bebizonyította, hogy ugyanannyi. Tehát a négyzetet kitöltő pontok számossága ugyanannyi, mint a négyzet élének a számosság. Ezt már aztán elképzelni már abszolút nem lehet. Néhány egyszerű logikai lépésen meg lehet mutatni, tehát mindenki tudja követni a konstrukciót. Ez itt egy idő után már az ember vagy azt csinálja, hogy akkor követi lépésenként, ez a Péter Rózsa könyvében részletesen le van írva, és még a bölcsészek is elfogadták, vagy pedig egyszerűen elhiszi, hogy ja Istenem, hát akkor a matematikusok olyan dolgokat mondanak, ami pontosan szándékosan ellentét annak, amit gondoltam, amiről azt gondolnám, hogy egyik több, mint a másik, arról megmutatják, hogy ugyanaz, amiről meg azt gondolom, hogy ugyanaz, arról meg megmutatják, hogy különböző. Logikus, nem? Tehát mindesetre megmutatta, hogy van legalább 2 féle végtel, az egyik a a számoknak a számossága, a másik pedig a egyenes szakaszon a pontoknak a számossága. Rögtön felmerül, hogy van egy többfajta végtelen. Innen néhány nagyon egyszerű logikai lépés eljutott oda, hogy végtelen sokféle végtelen van. Minden végtelennél van nagyobb végtelen, mert még konstrukciós eljárás ismersz egyfajta végtelen, hanem azt akkor még végtelenebbet hogy kell. Aztán fölmerült például az a kérdés is, hogy a kettő között, itt most ugye mutatott kétféle végtelent. Kettő között van-e végtelen? Mondjuk ez az egyik, az első, másik, a második végtelen, a másfeledik végtelen van-e? Van-e olyan, ami több, mint a számok, de kevesebb, mint az egyenesen a pontoknak a számossága? Ez érdekes módon máig eldöntetlen kérdés, sőt, eldönthetetlen kérdés, az van bebizonyítva. Magyarán az azt jelenti, kicsit hasonlít ahhoz, mint annak idején, amikor Bolyai meg Lobacheszki kitalálták a nem euklideszi geometriát. Van egy olyan állítás, amit feltehetek, vagy feltetem az ellenkezőjét is, és mind a kettő logikusan továbbfejleszthető, és egyik esetben sem jutok ellentmondáshoz. Lehet kiépíteni olyan matematikát, amiben felteszem, hogy van a kétféle végtelen között, egy harmadik végtelen, vagy második, vagy olyat, amiben felteszem, hogy nem, és akkor mind a kettőnek vannak következményei. Ez egészen döbbenetes. A geometriával kapcsolatban az ember még elhiszi. Annak idején ez rettentő nagy megrázkodhatást okozott, amikor a Bolyai meg a Lobacheszki megmutatták, hogy az előtt szentségnek tartott euklideszi geometria nem az egyedüli. Úgy gondolták valahogy, van a világ, van a világ geometriája, és mi azt leolvassuk. Olyan, mint egy könyv, mint egy ilyen hieroglifi rendszer, amit meg kell fejteni. Feltfedezzük, mint Amerikát. És tényleg a tér tulajdonságai. És akkor kiderült, hogy ez nem igaz, mert többen mi találjuk ki a tér tulajdonságait. Többféleképpen lehet definiálni, és akkor több egymással párhuzamosan kiépíthető geometria van. Na most Bolyai meg Lobacheszki mind a ketten hozzátették azt, hogy ezek után már nem a matematikusok dolga eldönteni, hogy a valódi világnak a geometriája milyen. Hogy a tér, az univerzumnak a tere, az vajon Euklidesz követi, vagy Bolyait. Bocsánat, ők akármilyen nagy matematikusok, de ezzel elkövették azt a hibát, hogy összekeverték, vagy szándékosan, vagy az akkori fogalma szerint, összemosták a fizikai meg a matematikai végtelen. A valódi világ az se nem Bolyai, se nem Euklideszé, de nem azért, mert egy harmadik fajta, hanem mert az nem matematika. Az fizika, az kozmológia, az egy másik objektum. Arra lehet modelleket alkalmazni, úgy kéne föltenni a kérdést, hogy vajon melyik írja le jobban. De hogy exaktul leírja, az meg nem várható, mert a világ az sokkal bonyolultabb, mint egy ilyen tisztán geometriai modell. Ez még hagyján. De amikor ez kiderült, amit úgynevezett kontinuum sejtésnek neveznek, hogy van-e a kétféle végtelen között harmadik fajta végtelen, azt éppen még mélyebben érinti az embert, mert addig úgy gondolta, na jó, hát a geometriának valami köze van ahhoz, hogy görbül a tér, most már neked hallottunk Einsteinről, meg ilyen tudoros izéket, ahogy ott behorpad a tér, a geometria az ilyen kicsit gyanús dolog. De az, hogy a számok, hát az egyértelmű, nem? És akkor most abból is van kétféle matematika? Egyikben ennyiféle végtelen van, másikban meg annyi, hát akkor most már semmi sem objektív, most már nem csak a pártokban nem lehet bízni, hanem a matematikában, és hogy van ez? Igen, annak idején például ez nagyon mélyen érintett, amikor ezt először hallottam. Szóval tulajdonképpen még ma se tértem magamhoz ebből a sokból. Vannak ilyen jellegű dolgok, pont a végtelennek a matematikájával kapcsolatban az embert néha érik ilyen lórúgások. Tehát ez a típusú végtelen, hogy valamilyen halmaznak hány eleme van, azoknak van egy végtelen hierarchiája, ez a matematika belső fejlődéséből származó dolog, és semmi köze nem volt eredetileg a fizikához. Ugyanakkor van ez a másik fajta, ez a geometriai jellegű végtelen, amit az ember jobban elbír képzelni, és azzal kapcsolatban aztán szintén mindenféle furcsa ötletek vannak. De mindenki hallotta azt a kifejezést, hogy a párhuzamosok a végtelenbe találkoznak. Euklideszén mondják azt, hogy van két párhuzamos, hát azok mindig ugyanolyan messzire vannak egymástól. De majd a végtelenbe találkoznak, és akkor ezt valahogy úgy képzel az ember, hogy itt van valahol a végtelen, és akkor ott összefutnak. Karinti ezt megírta, nem tudom, ismeri ki azt a sztorit, hogy hogy elképzelte maga előtt még diákként. Ott a végtelen, ott van egy kis házikó mellett egy fa, két ajtó, és akkor a két ajtón bejön a két végtelen, udvariasan köszönnek egymásnak, leteszik a kalapjukat, bocsánat, két egyenes, leteszik a kalapjukat, leülnek, jattolnak, isznak egy kávét, elbeszélgetnek, szóval a végtelenben találkoznak. Most hogy kell ezt érteni? Ugye ez még a véges, itt még nem találkoznak, az már a végtelen, ott találkoznak. No, de ennek is sokféle verziója van. Valahogy az ember úgy, nyilván sokat nézték, akik ezt kitalálták, a sineket. Azok úgy párhuzamosak is. Ott valahol a végtelenben úgy összefutnak. Ha eléggé messzire megyünk, akkor már biztos egészen közel lesznek egymáshoz. Valahogy innen származik ez az elképzelés. Természetesen ezt aztán precíz képletekkel alátámasztották, de nem egyféleképpen. Sokféleképpen el lehet képzelni. Például mi van a párhuzamosok másik végével? Az egyik lehetséges modellben az van, hogy itt a két párhuzamos, és itt ebben a végtelenben találkoznak, meg ebben a végtelenben is találkoznak, de nem csak kettő, hanem több. Tehát mindenki, aki ezzel párhuzamos, az mind ugyanoda megy. És itt is, de ez a két pont nyilván nem, mi az, hogy nyilván? Nem ugyanaz, nyilvánt mondok, de hát nyilván az nem érvényes ott, ahol ilyen absztrakt gondolatokat mond az ember. És akkor vannak a másik fajta párhuzamosok, amik így mennek, és ezek meg akkor egyrészt itt találkoznak, másrészt meg itt találkoznak. És akkor minden irányhoz tartoznak, térben akkor meg nehezebb rajzolni, de... Ja, még? Igen. Térben is lehet ilyeneket elképzelni, itt mondjuk maradjunk a síkba, akkor minden irányhoz tartozik egy ilyen végtelen távoli pont. Az Euklidesz olyasmiket is mondott, hogy bármely két ponthoz tartozik egy egyenes, ami összeköti őket. Akkor például meg lehet kérdezni, hogy van-e olyan egyenes, ami ezt a pontot összeköti, ezt a végtelen távoli pontot összeköti a másikkal. És az ember elkezd töprengeni, és elnézést, ne haragudjon, én ülök. Igen. Jó, tehát a végtelen távoli pontokat összekötő egyeneseket is ki kéne találni, meg hogy akkor az ott egy egyenes vagy több, és hogy azok metszik-e egymást, és hol. Ez mind megcsinálható egy-egy matematikai modellen belül. De van egy másik matematikai modellen belül, ami az izgalom, hogy ez a távoli pont, meg az a távoli pont az ugyanaz. Tehát az erre összetalálkozó egyenesek ugyan abba a pontba mennek, mint az arra összetalálkozók. Ez persze, hogy mondjam, aki ezt kitalálta, nem meri bevallani, de biztos arra gondolt, hogy olyan, mintha ilyen nagy hengerfelület lenne. Van egy henger, és akkor erre elmegyünk, és arra elmegyünk, és ott messze, ott így ugyanabban a pontban találkozunk. Aki erre kiment, az arra visszajön. Érdekes pszichológiai tapasztalat, én ezt már, mit tudom, 30-40 évvel ezelőtt is próbáltam magyarázgatni, és akkor ez olyan absztrakt volt. Most nemrég megjelent egy érdekes könyv, ami topológiával meg ilyesmikkel foglalkozik, amikor erről a problémáról van szó, a következőt mondja. Mindenki látott olyan számítógépes játékot, hogy az űrhajó kimegy a képernyő egyik szélén, és bejön a másikon. Kész, el van intézve. És akkor mindenki bólint, persze láttam, így kell elképzelni. Itt kiment, ott bejött. Ennyi az egész, hát hogy hozzá lehet szokni ilyen újfajta pszichológiai tapasztalatokhoz. Na most persze azt már nehezebb elképzelni, hogy ugye, képzeljük, hogy egy henger így összehajtogatták, de erre is összehajtogatták hengeri, meg erre is. Tehát akármelyik irányba megyek ki, az azzal szemközti pontból jövök be. Tehát például, hogyha rajzolok egy ilyen objektumot, itt egy egyenes, és akkor innen elindul erre felé két egyenes, jó, akkor ez innen szemből visszajön, az meg onnan szemből visszajön, és itt a vége, és akkor ez egy háromszög. A B pontja, itt a C pontja, a harmadik csúcsa, mert ennek az egyenesnek ez a folytatása, ennek meg az a folytatása. Hogy elképzelni nehéz, ez megint egy logikusan kiépíthető geometria. Mi több, ezt már az 1600-as, 1700-as években megcsinálták, ez a projektív geometria, és akkoriban a matematika csúcsának tartották, éppen azért, mert logikus, de nem volt szemléltes. Tehát aki ezt így elfogadta és elbírta képzelni, annak a racionális, logikus gondolkodása legyőzte a szemléletének az ellenállását. És ez a, hogy kell mondani, az európai embernek, az önfegyelmének a példája. Ugye mi olyasmit is végig tudunk gondolni, ami ellen a szemléletünk tiltakozik. Hát azóta is ezt gyakoroljuk egyre inkább, és ebből lett a modern természettudomány is. Jó, tehát ilyen típusú, ez egy másik fajta végtelen koncepció, mint ott. De ugyanúgy kidolgozható. És van egy harmadik fajta végtelen koncepció, mely szerint akármilyen irányba megyünk el, ugyanabba az egy végtelen távoli pontba jutunk. Ezt meg hogy lehet elképzelni? Itt van ez a sík, és a sík az egy gömbé van fölgöngyörítve. Ugye, akármerre megyünk, akkor így ugyanoda fogunk. Erre elmegyek, és az valahol a hátam mögött, vagy alattam, vagy mit tudom én, ugyanabba az egy pontba tart. Ezt le is lehet rajzolni. Tessék elképzelni, itt van egy ilyen sík, és ráállítom a gömböt, akkor húzok ebből a gömbnek az északi, és itt alul érinti, gömbnek az északi sarkából húzok egy egyenest, és akkor a gömbnek ennek a pontjának megfeleltetem ennek a síknak azt a pontját, ahol az a egyenes böki azt a síkot. Húzok egy másik egyenest, ez itt valahol bökte a gömböt, akkor itt valahol böki a síkot. Tehát a gömbnek minden pontjának megfeleltethetek a síkon egy pontot. Kivéve egyet, magát a csúcspontot, mert a csúcspont nem felelt meg semmi. Hát akkor a síkot ki kell egészíteni egy ponttal, és akkor pont olyan lesz, mint a gömb. A komplex függvénytanban pont ezt a végtelen modellt használja. Mi ebből a tanulság? Amikor az ember elképzeli, hogy jó, hát van egy véges háromszögök, lehet szerkezgetni, stb., és akkor ezt ki kéne egészíteni ilyen végtelen távoli dolgokkal, hogy például miért kéne kiegészíteni? Mert akkor olyan egyszerű dolgokat lehet mondani a geometriában, hogy bármely két egyenes metszi egymást. Két egyenes metszet, igen, vagy rá, azt mondom, két egyenes metszette egymást. Kivéve a párhuzamosok, és akkor az ember nem szereti, a nyelvtanban se szeretjük az ilyen kivételeket. Mindig oda kell mondani, kivéve a párhuzamosok. Hát akkor, hogyha a végteremben metszik egymást, akkor bármely két egyenes metszik egymást. Van, aki a végesben, van, aki a végteremben, mennyivel egyszerűbb. Stimmel? Tehát ilyen értelemben belefér, és ezért az ember kitalál ilyen idealizált objektumokat, amik valahol a végteremben vannak. Most ezt meg lehetne csinálni a végtelen fogalma nélkül is. Nagyon érdekes lesz, hogyha egyszer találkozunk idegen civilizációkkal, első készfogások meg járványátadások után, akkor bizonyára matematikusok fognak egymással találkozni, és nagyon alaposan kivesézik a másiknak, vagy nem csak a matematikusok, a természettudósok, kivesézik a másiknak a tudomány történetét. Már itt többször beszéltem arról, hogy milyen érdekes végig gondolni a fizika történetét, hogy milyen lenne, hogyha bizonyos felfedések más sorrendben követték volna egymást. Talán emlékeznek a felektron meg lelektronnak a történetére. Beszéltem arról, hogy ha hamarabb fedezték volna fel az elektronokat, mint a mágneses teret, akkor egészen más fogalmaik lennének arról, hogy mik a részecskék és mik alakulnak át egymásba, meg hasonlók. Hát ugyanígy a matematikai gondolkodása másfajta lényeknek esetleg egészen más. Ezt az idealizált objektumokkal való kiegészítés, ezt talán a végtelen fogalma nélkül is be lehetne vezetni. Azt mondja az ember, hogy a geometriát ki kell egészíteni olyan objektumokkal, amit úgy hozzáképzelünk a síknak a pontjaihoz, azért, hogy például egy ilyen tétel teljesüljön, hogy bármely két egyenes metszi egymást. De nem kell azt a végtelenbe képzelnem. Lehet, hogy a más lakóknak más a térbeli fantáziájuk. Ők nem bírnak. Nálunk nincsenek vasúti sínek például, és ezért nem bírják elképzelni, hogy ott a végtelenben fognak találkozni ezek a pontok. Tehát egyszerűen más jellegű gondolkodásuk, más jellegű a képi gondolkodásuk. Attól még logikusan eljuthatnak az ilyen jellegű modellekhez, sőt ahhoz is, hogy nem csak egyféleképpen lehet a sík geometriát kiegészíteni ilyen idealizált pontok, hanem legalább háromféleképpen. A modellek ugyanazok lesznek, csak nem azt fogják mondani, hogy végtelen távoli pontokat vettünk hozzá. Lehet érezni? Tehát pusztán egy-egy ilyen matematikai modellen belüli gondolkodás is többféleképpen vezetheti be a végtelen fogalmát. Valamikor 60-as években megjelent magyarul egy cikkgyűjtemény, Végtelenséges Világegyetem címmel, aminek az első 100 oldalán különböző matematikus, fizikus és csillagász szerzők a címben szereplő szavakat vették sorra, és megmutatták, hogy a tudománytörténetben legalább 24 különböző értelemben szerepelt a végtelen, a világegyetem fogalma meg aztán meg még inkább sok különbözőben, és a kettőnek az egymással való viszonya az pedig már teljesen sokféleképpen szerepelt. Utána a hátralévő 200 oldalon ők még hozzátettek kb. 50 különböző verziót. Szóval azért mondom, hogy már tisztán a matematikán belül is nagyon sokféle ilyen jellegű fogalom bukkan föl. No és akkor arról még nem is beszélve, hogy ezt a geometriai jellegű végtelent, ezt nem csak a távollal, hanem a tartalmazása is össze lehet kapcsolni. Tehát amiről az előbb beszéltünk, hogy hány eleme van egy halmaznak, meg hogy mekkora, meg milyen messze van, ezeket kutyulni is lehet. Amikor azt mondom, hogy ennek a véges hosszúságú szakasznak végtelen sok pontja van, akkor valamilyen értelemben ilyen belső végtelenségre gondolunk, igaz? Tehát meg tudom fogni az egészet, itt van kézben tartható, és mégis tartalmazza a végtelent. Azt hallottam nemrég, hogy egy bizonyos országnak a bizonyos matematikai kutatóintézetének a egyik főnöke azt mondta a matematikusoknak, hogy hát ne foglalkozzatok végtelen halmazokkal, hiszen Einstein bebizonyította, hogy a világegyetem véges. Vannak ilyen országok. Na most a következő a probléma. Einstein nem bebizonyította, mert ő nem matematikus volt, hanem ő egy fizikai modellt állított föl 1915-ben. Azóta már történt egy és más. A fizikának és a csillagászatnak a jelenlegi álláspontja szerint ez nem igaz, tehát hogy kell mondani, mi az, hogy igaz, nem igaz. A jelenlegi modell, amit használnak, és ami jobban illik a világegyetemnek a tapasztalt tulajdonságára, mint ami 1915-ben volt, abban már végtelen van. Tehát ezt esetleg bizonyos országokban népszerűsíteni kéne, vezetők körében is, hogy tudjanak róla. Másrészt, attól, hogy a világegyetem véges, attól még végtelen halmazok lehetnek benne. Bocsánat, már megint keverem a fizikai meg a matematikai végtelenséget. De azért egy véges világegyetemben is elfér egy 1 méter hosszúságú szakasz, amelynek végtelen sok pontja van. Stimmel? Tehát ez a belső végtelenség, ez egy újabb további probléma, amit érdemes vizsgálgatni, és matematikán belül is, meg a alkalmazott tudományokban is ezt érdemes megnézni. Egy ilyen típusú ábra pedig összekapcsolja egy ilyen véges szakasznak a végtelenségét a pofára is végtelen szakasznak a végtelenségével, a végtelen tartalmazásával. Na most ehhez képest egészen más jellegűek a fizikai végtelen fogalmak. A fizikai végtelen fogalom az leginkább ilyen geometriai jellegű, ott mekkora a világ. Hát nagy, hőt még annál is nagyobb. Hogy amikor Bruno kitalálta azt, hogy nincs, hogy nem véges a világ értelemben végtelen, akkor egy ilyen metrikus végtelenségre gondolt, hogy 3 milliárd mérföld, meg még azon túl is, meg még azon túl is. Ennek elsősorban esztétikai és filozófiai okai voltak, amikor ezt kitalálta, mert korábban mindig olyan típusú kérdések merültek fel, hogy na jó, ott a világ vége, és mi van azon túl? Erről már mondtam, hogy hát a semmi problémája is felmerül, hogy eddig világodván a semmi, de hát az egyik az feketére van festve, a másik fehérre, vagy szóval miről lehet őket megkülönböztetni. Hogy ne merüljön fel ilyen probléma, ne legyen a határra a gond, ezért mondta azt, hogy sokkal egyszerűbb az a megoldás, hogy az egész végtelen. Most akkoriban még nem gondoltak olyan modellekre, mint amit például Einstein később kiokoskodott. Már beszéltem részletesen itt pár héttel ezelőtt arról, hogy az Einstein-féle első modell, amit a látás relativitás elmélet alapján csinált, az olyan volt, ami analóg a gömb felszínnel. Csak ilyenkor szokás mondani, hogy tessék egy dimenzióval följebb elképzelni, hát elképzelni nem tudjuk, de azért analóg módon végig tudjuk gondolni. Milyen a gömb felszín? A mérete, a területe az véges. Meg tudjuk mondani, hogy 500 millió, hogy a hány négyzetkilométer. De nincs széle. Nem olyan, mint azok a korábbi világmodellek, amikor egy ilyen nagy korong volt, és kimentünk, és lelógattuk a semmibe a lábunkat. Tehát nincs neki széle, nincs pereme, nincs határa. Tehát határtalan, ám de véges. Le lehet fedni véges sok padlódeszkával ezt a földgömböt. Ugyanezt térben elképzelve, akkor olyasmi, hogy akármerre megyek, sose érek a végére, nem jutok ki a szélére, hogy ott a fal, hogy ez itt a világ vége, de be lehet fedni kockákkal. Véges a térfogat, aki is lehet számolni, van rá képlet, hogy egy ilyen Einstein modellnek mennyi. Bruno ezt még nem tudta, ő még nem tanult többdimenziós gömbi geometriát. Ezt nem róhatjuk föl neki. De ugye a közönséges gömbi geometriával már tisztában voltak a görögök is, csak a több dimenzióra való tovább lépésnek az analógiáját nem dolgozták még akkor. Hogy akkor ennek alapján akkor még nagyobb dimenziókban is hasonlókat el lehetne képzelni. Tehát az, ami, ahogy Bruno nekiállt a végtelen bevezetésének, az utólag nem szükségszerű. Tehát ha én azt akarom, hogy ne legyen a világnak határa, mert akkor meg kell kérdezni, hogy mi van azon túl. Az elintézhető úgy is, hogy a világ véges, de valahogy visszakunkorodik önmagába. Akármerre megyek, akkor előbb-utóbb elmegyek arra, hátulról visszajöttem. Megint csak a képernyőre tessék gondolni. El lehet képzelni olyan képernyős játékokat, hogy aki jobbra kiment, az bejön balról, és aki fönt kiment, az bejön alulról. Hát akkor ez az egy négyszög, az a teljes világ. és akkor neki nem lehet vele kimenni, nincs határa, mert a széle az ugyanolyan pont, mint a többi. Erre is össze van tekerve, meg erre is össze van tekerve. Az ember elképzel, akkor az olyan, mint egy ilyen tórusz, egy ilyen gumicső, azon is így is körbe lehet menni, meg úgy is körbe lehet menni. Ilyen világot is el lehet neki. Ez ennél még sok minden bonyolultabb. Tehát az, hogy nincs határa, de a területe mégis véges, vagy a térfogata véges, ezt most már a 19. század közepe óta a matematika elég részletesen kidolgozta. Például az a könyv, amit emlegettem, hogy a tér alakja, az például ezekről a fogalmakról szól, középiskolás szinten, tehát meg lehet érteni mélyebb matematikai előismeretek nélkül is, csak jól kell koncentrálni hozzá. Abban le van írva az, hogy például gyerekekkel megpróbálták ezt, hogy olyan lövöldözös játékokat játszottak vele, ami például Möbius szalagon történik. Hogyha itt kimegyek ennek a vacaknak a szélén, akkor a végén már visszafele jövök vissza. Megy a figura így kigyalogol, és itt fejjel lefelé jön vissza. Ami itt kiment így, az itt alul fordítva jön, az már nem is a Möbius alak, hanem a Klein-kancsó, hogyha valaki látta annak a ábráját. Nem kell ezt nekünk lerajzolni ilyen bonyolult önmetsző felületként, elég ott a képernyőn. Gyerekekkel csináltak kísérletet, lövöldözős játékot. Mondja neki, azt kell megtanulni, hogy a figurája itt van, és kilő itt a képernyő szélén, akkor az a golyó a másik oldalt innen jön, és abba az irányba megy. És úgy lőtték le vidáman egymást, meg a űrlényeket ott a képernyőn, mint hogyha mindig a Klein-kancsó felszínén lövöldöztek volna. Tehát hozzá lehet szokni pszichológiailag is. Sőt, még bonyolultabbakat is megcsináltak, olyat, amit a háromdimenziós térben összehajtogatva már meg se lehet valósítani. Hát például a hatszögek, amik minden irányba össze vannak ragasztva, le van rajzolva abba a könyvbe, azon is lehet lövöldözős játékot játszani, és a gyerekek azt is megtanulják. Szóval hozzá lehet az ilyesmikhez szokni, holott a közvetlen térszemléletünk, ami a közönséges euklideszi térhez alakult ki, az ezt nem támogatja, de megfelelő jutalmazással, ugye, mint a Pavlov kutyáját, hozzá lehet szoktatni a gyereket, hogy jaj, milyen jó, hogyha akkor le tudom lőni az űrlényeket. Szóval a térfogalmunk az ilyen értelemben a véges, de bonyolult geometriai terek irányába is bővíthető, meg a végtelen irányba. Amikor a csillagászatban felmerült ez, hogy a tér végtelen, akkor először is ugye úgy képzeltek, hogy hát eddig itt voltak mint a koordinátumokat, húzzuk a tetszőleges távolságba. Már beszéltem arról, hogy a végtelennel kapcsolatban felbukkantak mindenféle paradoxonok. Például az Olbers paradoxon, amikor egy olyan modellt, olyan végtelen világegyetemet képzelünk el, amit úgy egyenletesen benépesítenek a csillagok, akkor ebből következik, feltéve, hogyha elfogadtuk ennek a térnek a modelljeként az euklideszi geometriát, hogy akkor minden irányból végtelen sok fény fog bennünket érni, tehát az égbolt hízzik. Ennek a feloldásáról már beszéltünk, hát az volt a feloldás, hogy később kiderült, hogy a világegyetem nem ilyen, hanem a tér tágul és véges idővel ezelőtt keletkezett, a fénysebesség véges, egy csomó ilyen jellegű dolog megmagyarázza az Olbers paradoxon. Másik probléma az volt, hogy egy ilyen világban a gravitációval nem tudunk mit kezdeni, tehát ami teljesít van. Figyelem, ez már nem a geometria. Van egy geometriai modell, amit megpróbálunk ráhúzni a fizikai világra, és ugyanakkor bevetjük a fizikának más törvényeit. Például a fényterjedés, az energia terjedésének a törvényét, vagy a gravitáció törvényét, és ezeket próbáljuk egyesíteni és összekapcsolni, és ebből lesznek a paradoxonok. Önmagában az, hogy van egy végtelen világ, benne álló pöttyök, hát Istenem, ez a geométereket nem zavarná. A fizikának a másik ágait, a gravitációnak, meg a fénytannak a tudósai, azok azt mondják, hogy hoppá, hoppá, ez nem fér össze a közönséges tapasztalatunkkal, amit az univerzumban látunk. Tehát ez már egy fizikai jellegű modell, amiben ilyen problémák felmerülnek. Ugyanígy, hogyha lefelé próbálunk menni a méretekben, nem fölfelé, akkor beleütlünk abba a régi problémába, amiből az atomizmus született. Mi tetszik emlékezni, ketté osztjuk a vizet, kapunk két vizet. Ez még ketté, még több vizet kapunk. Idéztem már azt a gyerekversikét, hogy megkérdeztem az apám, megkérdeztem az anyám, miből van a víz, miből van a só. Jaj, de buta vagy kisikamám, hát vízből van a víz, sóból van a só. Tehát néhány ilyen kérdést feltettek neki, és akkor utána rájön analógiás gondolkodással, extrapolációval. Most már tudom, hogy miből van. Apámból van az apám, anyámból van az anyám, én meg gyerekből vagyok. Mi a különbség? Hát a víz az osztható kisebb darabokra, és az még mindig víz. A apám az meg nem osztható két darabra, úgyhogy mind a kettő az apám legyen. ez nem a végtelenség problémája, hanem az anyagok homogenitása és inhomogenitása struktúrájának a problémája. De már a görögök elgondolkodtak azon, hogy vajon a víz az tényleg végtelen felosztható, ha mindig két kisebb részre osztom, akkor még mindig egyre kisebb vízcsepp, vagy pedig valahol a végére jutok ennek a problémának. Egyszerűen beleütközöm-e a legkisebb vízcseppbe, aminek a fele már nem víz, hanem Isten tudja micsoda. És így okoskodták ki az atomoknak és a molekuláknak a fogalmát. Ugye egyesek azt mondták, hogy az anyag végtelenig osztható, mások meg azt mondták, hogy nem. Ezt nem lehetett kísérletek eldönteni, ez hitkérdés volt. Ha a görögök, hogy mondjam, nem kerültek volna idejében római fennhatóság alá, akkor bizonyára leölik egymást ebben a problémában vitatkozva. Vagy ha mondjuk magyarok lettek volna. Tehát ezen is lehet veszekedni, de ez nem kísérleti kérdés volt akkor. Amikor aztán néhány ezer évvel később, a 19. század végén ez kísérleti kérdésé vált, hogy tényleg eldöntsük, hogy mekkorák az atomok, akkor eldőlt a probléma. Van legkisebb olyan objektum, amit még víznek lehet nevezni, egy vízmolekula. Igazából probléma mindig itt is sokkal bonyolultabb. Mert egy vízmolekulának nincsenek olyan tulajdonságai, mint egy vízcseppnek. Az még víz, de valamilyen más értelemben. Például nem tud hullámozni. Nem lehet benne sót feloldani. Egy molekula az már nem ilyen. Most én már... Hát miközben legyünk lefelé, valahol közben elveszett a vízségnek ez a tulajdonsága, hogy a vízhez hozzátartozik az, hogy locsog. Például deformálható. Vagy lehet bele sót tenni. Vagy meg lehet fagyasztani. Egy molekulát már nem lehet. Igazából sok molekula kell ahhoz, hogy arról úgy beszéljünk, hogy az vízcsepp. Tetszik érezni? Ennek nincs exakt határa, hogy hány molekulától kezdve vízcsepp a vízcsepp. De minden esetre jó sok. Tehát néhány százezer legalább kell ahhoz, hogy például lehessen bele sót oldani. Két vízmolekula még mindig nem tud oldani. De azért valahol abszolút határ az, hogy eljutunk egy vízmolekulához, és akkor a vízmolekulát ketté osztjuk, akkor már hidrogén meg oxigén atomokat kapunk. Ez most már 100 éve kísérleti kérdés. Nem elméleti, nem filozófiai, nem vita kérdés. Tehát a lefelé vezető végtelennek határa van. Ez más néven úgy is megjelenik, hogy az a matematikai transformáció, talán tetszik emlékezni, egy csomó dolognál hivatkoztunk szimmetriákra. Valamit csinálunk, valamit transformálunk, és a világ ugyanolyan eltolom, elforgatom, de ugyanúgy viselkedik. Ez a lefelé határ, ez azt jelenti, hogy a világnak nem szimmetriája az, hogyha nagyítom, vagy kicsinyítem. Már mondtam talán ezt a hasonlatot, és mindenki behunyhatja a szemét, elképzeli a naprendszert. Itt a nap, itt vannak a bolygók, ekkorába képzeltük el. Mert nem bírunk elképzelni akkorát, mint igazából itt is. Ugye ezek nem eredeti méretű ábrák a galaxisokról. Most ha mindenki mondja be a szemét, és képzelje el a hidrogénatomot, hát itt a proton is, itt az elektron. Körülbelül olyannak képzeljük el, mint a naprendszer. Mi a különbség? Hogy el lehetne képzelni, a valóságban létezhetne egy ekkora naprendszer, csak marha lassan mozognak. Kisebb tömegek lennének, kisebb távolság, más lenne a gravitáció emiatt, és nagyon lassan keringene, de létezne. Ugyanazok a fizikai törvények írnak le. Egy ekkora hidrogénatom nem létezne. Nagyítani az atomokat nem lehet, egy ki ötször akkor atom az már nem olyan fizikai törvényeknek engedelmeskedik. Mert abszolút méretskála van, lefele határ van. Olyan, mint amikor a számítógép képernyőjén rajzol az ember egy ekkora kört, vagy egy ekkora kört, egy ekkora kört már nem tud rajzolni, mert az már négyszögletes lesz a pixelek miatt. Lefele határa van a dolognak. Tehát ez a lefelé végtelenség, ez egy fizikai kérdés volt, ami eldőlt. Az, hogy a világegyetem nagyban végtelen vagy nem, az megint ilyen értelemben kísérleti kérdés, csak nehéz eldönteni. Az, hogy lefelé nem kicsinyíthető, nem ágyazhatok be végtelenségig egymásba, így a rendszerek lefelé, az eldőlt. Az persze, hogy minőségileg mehetünk-e lefelé, az még nem dőlt el. Hiszen azt vettük észre, hogy ezek a kisebb objektumok még kisebbekből állnak. A molekulák atomokból állnak. Az atomok azok atommagból, meg elektronokból. Az atommagok protonokból, neutronokból. A protonok kvarkokból állnak. Vajon miből állnak a kvarkok, kérdezi meg az ember egy lendületből. Lehet, hogy ilyen értelemben vége van a sémának, vagy még sincs vége? Meddig tart ez? Ez ilyen értelemben továbbra is nyitott. Tehát ez a minőségi végtelenség probléma, ez nyitott. Másik kérdés, ami szintén fölmerül ezzel kapcsolatban. Szintén minőségi. Hát mi az, hogy elektron? Megmondja az ember. Az egy olyan objektum, aminek ennyi a tömege, ennyi a töltése, mondták 100 évvel ezelőtt. Ma azt mondjuk, hogy és van neki lepton töltése, meg spinje. Mit mondunk 200 év múlva? Még felsorolok 25 tulajdonságot? Vagy ennek is előbb-utóbb vége lesz? Az elektronnak a személyigazolványában 8 rovat van, és nincs több? Vagy végtelen sok rovat van, és minden században felfedeznek hozzá még 20-at? Ilyen értelemben a minőségi végtelenség az még nyitott kérdés. Természetesen nekem ebből is vizsgázni kellett, mert Lenin megmondta, hogy az elektron éppen olyan kimeríthetetlen, mint az atom. Lenin ezzel is foglalkozott. Azaz, hogy az elektronnak is végtelen sok tulajdonsága van, de egyelőre még véges sokat fedeztünk föl. Ez is egy álláspont, hogy ezt nem fizikai alapon mondta, hanem analógiás gondolkodásában, akkor még az atomról se tudtunk végtelen sok álláspontot. Meg kell mondani, hogy azóta összegyűlt tapasztalatok, már Lenint sok mindenben nem erősítették meg, de ebben a témakörben megerősítik, mert minden évtizedben kiderült valami új disznóság az elektronról. Szóval lehet, hogy még a következő évtizedekben és vagy évezredekben is kiderítünk sok új dolgot az elektronról. Nem tudhatjuk tehát, hogy ilyen értelemben az anyagnak a minőségi tulajdonságai meddig mennek tovább, és meddig merülnek fel újabb meg újabb jellegű kérdések. Tehát a fizikai végtelenség ennek egy újabb aspektusa, hogy vajon mennyi dologgal jellemezhető az anyag. És itt visszatérhetünk arra, amiről az elején beszéltem, a modellalkotásra. Amikor egy fizikai elméletet kidolgozunk, akkor csak véges sok tulajdonságot tudok figyelembe venni. Tehát amikor például arról beszélünk, hogy itt a gázmolekulák ütköznek a levegőben, és ezért most itt kezd hideg lenni, ezért megkérek valakit, hogy csukja be az ablakot, köszönöm, akkor a molekuláknak a mozgásával kapcsolatban például nem beszéltem arról, hogy van-e molekuláknak mágneses momentuma. Mert annak nincs köze ahhoz, hogy hideg van. De van nekik, van az oxigén molekuláknak van mágneses momentuma, a nitrogén molekuláknak nincs. Ez is egy érdekes tulajdonsága. Bizonyos esetben például, ha lefagyasztják az oxigént, akkor ez fontossá válik. Ott még nem tartunk, hogy itt olyan hideg legyen, hogy lefagyasztják az oxigént, tehát itt akkor ez most még nem fontos tulajdonság. De bizonyos esetekben ez például bele fog szólni a termodinamikájába a gázoknak. Tehát kérdezni tudunk, hogy egy konkrét fizikai modellt használunk, akkor az anyagnak az ismert tulajdonságai közül is csak bizonyosakat veszünk figyelembe, másokat nem. És természetesen nem veszük figyelembe azokat, amiket még nem fedeztek fel. Megint csak ez egy érdekes kapcsolatot teremt a matematika meg a fizika között. Egy matematikai modell az bizonyos axiomákból, bizonyos fogalmakból és azokra vonatkozó állításokból indul ki, és csak azt használja föl. Tehát például, hogy mindig emlegettem a szimmetriákat, a szimmetriákkal foglalkozó matematikai tudományának a csoportelméletnek nagy fegyverténye volt, amikor az 1870-es években megállapították az összes lehetséges kristályszimmetriát. Kiszámolták. Ugye a kristályokban van eltolás szimmetria, tehát egy ilyen elemi cellányival odébb mehetek, akkor megismétlődnek az atomok, másrészt mindenféle elforgatások kiokoskodták, hogy csak hatszöges vagy háromszöges elforgatások lehetségesek, ötszögesek nem. Az egy újabb fejlemény, hogy most már ötszögekből álló kristályok is vannak, de azokat nem kristályoknak hívják, hanem kvázi kristályoknak, azok nem is periodikusak. Szóval mindig vannak ilyen újabb fejlemények, de nem ezt akarom mondani, hanem ezenből az elemi geometriai tényanyagból, hogy mi csak kristálynak a legegyszerűbb modellje, ebből kiszámolták az összes lehetséges kristályszerkezetet, és beírták egy táblázatba. Ezek után az 1930-as években még kiszámolták hozzá még 200 valahányat. Hogy van ez? Van egy matematikai állítás, egy tétel, bizonyítás, pont, kész, exakt dolog. Erre jön valaki és fölülírja. Hát hogy lehet fölülírni? Egy törvényt az fölül lehet írni, sőt, hát állandóan azt emlegetik, hogyha így megy tovább, akkor az amerikai kongresszus az hatályon kívül helyezi Newton első törvényét, meg ilyesmi, szóval valamit fölül lehet írni, egy matematikai bizonyítást. Megint mi történik? Összemosodik a matematikai modell meg a fizikai modell. Kiderült, hogy a kristályokban levő atomoknak vannak olyan tulajdonságai, amik túlmennek azon, hogy hol vannak a kristályban. Például spinjük van, mágneses momentumuk. És másképp épül fel a kristály, és más tulajdonságai vannak, hogyha például a szomszédos atomoknak párhuzamosan állnak a mágneses momentumai, hogy az egyiknek föl, másiknak le. És ezért ugyanaz a geometriai elrendezés az atomoknak, az más jellegű kristályszerkezetet alkot akkor, hogyha így állnak a spinek, vagy ha így állnak. Ezért több lehetőség van az atomok elrendezése, mint korábban gondolták. Mi történt? A fizikai modell volt rossz. Odaadták a matematikusoknak, hogy ez a kristály. Ők megcsinálták, bebizonyították pont a kis fekete négyszög a bizonyítás végén. De amikor azt mondom, hogy bocsánat, módosítom a matematikai modellt, vagy a fizikai modellt, és ezért akkor a matematikában nagyobb szabadság van, akkor újra kell számolni. Ugyanezt történt például a kvantummechanikában. biztos sokan hallottak a rejtett paraméterek problémaköréről, hogy vajon a jelenlegi kvantummechanika alatt van egy mélyebb szint, aminek alapján meg lehet érteni. Kvantummechanikánál büszkék vagyunk, hogy nem értjük, erről már én is itt többször beszéltem, de hát ha van egy alacsonyabb, egy mélyebb fekvő szint, amit meg lehet érteni. Neumann János bebizonyította, hogy nincs. Ezek után a 60-as években adtak rá egy példát. Hoppá. Akkor Neumann János rossz matematikus volt, vagy rossz bizonyítást csinált? Nem. Ő egy adott fizikai modellen belül gondolkodott, és ott exakt bizonyítást adott. Ez a következő lépés, ez a fizikai modellből lépett ki, és ott mutattak valamit. És utána ugyanaz a pofa, aki ezt megcsinálta, John Bell, az megmutatta, hogy ebben a kibővített modellben is csak az az egy példa van, amit ő kitalált, de bonyolultabb esetekre az nem alkalmazható. Hát most megint van egy bizonyítás, hogy nincsenek rejtett paraméterek. És akkor azt mondják, hogy most akkor újra mondták, amit Neumann nem azt mondta, ez már egy másik modellben egy másik fajta bizonyítás. Tehát az, hogy a matematikát alkalmazzuk a fizikára, az mindig egy adott modellen belül érvényes. Ugyanígy az általános relativitás elmélet, hogy kezdjünk visszatérni itt a itteni fő témákhoz, amikor az ember fekete lyuk, akkor meg ilyesmikről beszél, ezek az általános relativitás elméletből következnek. Igaz-e az általános relativitás elmélet? Ez megint egy olyan probléma, amiről órákat vagy éveket lehetne beszélni, mit jelent a tudományban az, hogy igaz. Beszélnek is róla, írnak ilyen vastag könyveket. Milyen értelemben igaz egy állítás a természettudományban? Igaz-e az, hogy holnap fel kell a nap? Szükségszerű az, hogy holnap reggel fel kell a nap? Hát eddig mindig bevált. De az is igaz akkor, hogy én végtelen sokáig fogok élni, mert eddig minden nap reggel arra ébredtem, hogy élek. Nem? Szóval meddig lehet így analógiásan gondolkodni? Miért erősebb állítás az, hogy a nap az még 1000 év múlva is föl fog kelni, mint az, hogy én is? Szóval, ezt megint végig kell gondolni, tehát a természetben mit jelent az, hogy igaz, hogy az eddigiekből arra következtetünk indukcióval, hogy bizonyos dolgok azok általában igazak, nyilván ez mindig feltevés. Na, tehát térjünk oda vissza, hogy ilyen jellegű állítások, amikor matematikák bebizonyítanak valamit, hogy igaz. Például az általános relativitásban, mert kihozzák, hogy a fekete lyuk, akik meg úgy viselkednek, az érvényese. Minden eddigi tapasztalatunk azt mutatja, hogy az általános relativitás elmélet érvényes a világra. Azaz, amiről eddig van tapasztalatunk, és ami ahol a fizikai tények kapcsolatban hozhatók a matematikai modellel, és a matematikai modellből valamit ki tudunk számítani, ott eddig az általános relativitás elmélet érvényes volt. Vannak olyan tények, amikre viszont nem vonatkozik az általános relativitás elmélet. Én már többször emlegettem, hogy majd 2052-ben adják ki a Nobel-díjat a kvantumgravitációért, ahol majd egyesíteni fogják a kvantumelméletet a gravitációval. Logikusnak érzi mindenki, hogy egy két ilyen elmélet, ami úgy a saját körein belül univerzális, tehát azt mondja, hogy mindenre vonatkozik azoknak, hát ha mindenre vonatkozik, akkor ugyanazokra a dolgokra kell vonatkozik, tehát valahol találkozni fognak, és vannak olyan jelenségei a világnak, ahol a kettő együtt mond valamit, ami egy kicsit különbözni fog, vagy nagyon különbözni fog attól, amit hogyha csak az egyiket hallgatnánk, megmondanak. Tehát lesz olyan tartomány a világnak, ahol a kvantumgravitációnak a majd a kidolgozandó elmélete mond valamit, de ezt még nem tudjuk, hogy mit fog mondani. Ilyen értelemben akkor az általános relativitás elmélet tudjuk, hogy nem igaz, mert nem ír le mindent, nem írja le a kvantum jelenségeket, tehát akkor nem kész, nem kérdezhetünk meg tőle mindent. Majd, ha meg lesz a világnak a végső elmélete, más kérdés az, hogy örülünk-e annak, hogy megvan a végső elmélet, mert akkor a fizikusoknak nem lesz mit csinálniuk. Nyilván elmehetnek utcát csöpörni, vagy egyéb hasznos tevékenységet végezni, de ennek nem fognak annyira örülni. No, tehát térjünk egy pillanatra vissza, hogy ha azt mondja az általános relativitás elmélet, hogy a fekete lyuk így meg úgy viselkedik, akkor szabad-e azt elhinni? Hát azon tapasztalati tartományra vonatkozóan, ahol már vannak kísérleteink, azt el tudjuk hinni. Például, amikor láttuk, hogy a csillagok összeomlása után ilyen akréciós koronggal körülvett fekete lyukak meg ilyesmi keletkeznek, az rendben van. Az, hogy mi van a fekete lyuk belsejében, arra vannak matematikai számításaink, de nem tudjuk, hogy ott érvényes-e még a modell. Rendben van? Mert ott lehet, hogy már a kvantumgravitáció, hogy valami még izgalmasabb, majd 200 év múlva kidolgozandó modell lesz érvényes. Miért? Mert ilyen típusú fizikai tartományban nincsenek tapasztalataink, nincsenek kísérleti tapasztalataink. Ha a matematikai modellt, ami itt érvényes volt, azt folytatjuk, akkor következik valami. De ez tessék például azt elképzelni, hogy a térképet készítek erről a szobáról, és folytatom. Akkor mit fogok kapni? Itt a földgömb, itt a szoba, és kapok egy ekkora nagy sík térképet. Hát az nem fogja jól leírni a földgömb felszínét. tehát egy adott tartományban érvényes modellnek a változatlan folytatása, a saját matematikai körén belül logikus folytatása, mert egy ilyen euklideszi padlónak az a folytatása, hogy ezek a párhuzamosok mennek arra tovább a végtelenig. De az már biztos nem fog itt a Földön működni, hogy eláll a Földön. Ez nem lesz jó fizikai modellje a világnak. Lehet, hogy ez a helyzet például az általános relativitás elméletben a fekete lyukak modellével. Sőt, igen, valószínű, hogy ez a helyzet, mert olyan extrém körülmények vannak, amit kiszámolunk, hogy arra tudjuk, hogy biztosan nincsenek kísérleti tapasztalatok. Természetesen a fizikusoknak még az a dolga, hogy kiszámolják ki, hogy mi van a fekete lyukban. És legfeljebb ez arra jó, hogy rámutassanak, hogy ezek annyira extrém körülmények, hogy biztos nem igaz, tehát itt valami újfajta elmélet kell. Kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor a 100 évvel ezelőtt az kvantummechanika születésekor arra mutattak rá a tapasztalatok, hogy a klasszikus fizika csődben van. Kiszámolták, hogy hogy sugároz egy fekete test, hogy viselkednének az elektronok az atomban, és hülyeség jött ki. Azt mondták, hogy akkor nem jó a modell, valami új modellt kell kidolgozni, aztán előbb-utóbb megszületett a kvantummechanika. Tehát például ezért érdemes foglalkozni a fekete lyukak belsejének a fizikájával, még hogyha az ember a lelkeményén érzi, hogy az nem is igaz ilyen értelemben. És miért mondom mindig a fekete lyukakat? Mert a fekete lyukak adják az egyik legjobb példát arra, ahol a végtelennek meg egy újabb furcsasága jelenik meg, a végtelennek relativitása. Egy példát már mutattam rá, tessék arra az ábrára nézni. Ott volt az a körív, ami véges hosszúság, 22,5 cm. És azt kapcsolatba lehetett hozni egy végtelen hosszú szakasztal, és a kettőt meg lehetett feleltetni egymásnak. Most, hogyha az általános relativitás elméletben gondolkodunk bizonyos jelenségekről, pont a fekete lyukak környékén, akkor ehhez hasonló jelenség bukkan föl. Vannak olyan eseménysorozatok, amiket ugye, ott mindig megfigyelőkről van szó. Egyik megfigyelő így mozog, másik megfigyelő úgy mozog, ezt látja, azt látja. Már a speciális relativitás elméletben is vannak olyan furcsának tűnő dolgok, hogy egyik az hosszabbnak, másik rövidebbnek látja az adott történetet. Iker paradoxonról mindenki hallott, és arról már többször beszéltünk itt. De az általános relativitás elméletben még durvább dolgok történhetnek. Van egy esemény sorozat, amit az egyik megfigyelő véges hosszúságonak, a másik meg végtelen hosszúságonak fog tapasztalni. Például az, hogy esünk mi a fekete lyukba. Aki esik, az véges idő alatt eléri azt a bizonyos eseményhorizontot, átesik rajta, és véges idő alatt eléri a centrumot, ahol aztán, mint tudjuk, spagettizálódik, mint egy orosz makaróni veszte. Viszont, aki kívülről nézi, az azt látja, hogy ő egyre közeledik az eseményhorizonthoz, egyre lassabban és végtelen lassan, végtelen idő múlva fogja elérni az eseményhorizontot. Tehát az egyiknek az a szakasz, ami kívülről eléri a lyuknak a határát, az véges idő és folytatódik a lyukon belül, a másik megfigyelő számára ugyanez az eseménysorozat végtelen idő alatt zajlik le. Tehát ez ilyen értelemben, ez a relativitásnak már az abszurdba hajló ága, amikor már véges és végtelennek a relativitása is felbukka. Ezzel kapcsolatban térünk rá arra a témára, ami a címben is szerepelt, hogy mit keresnek a matematikusok a fekete lyukban. Hát először is a végtelent természetesen. Nem? Hát, matematika igazi témája a végtelen. És az azzal kapcsolatos precíz állítások, ugye József Attal is mondta, hogy meg kell, mit keres a költ, a véges végtelent. József Attila természetesen Szegeden járt relativitás elmélet előadásra, mert akkor még a bölcsészek is jártak relativitás elméletre. Tehát tudta, hogy mit kell érteni véges végtelenen. Na most, miféle problémakörről van szó? Hát ez a matematikának egy újfajta végtelen, az eddigiekhez képest egy másfajta végtelen probléma, ez olyan algoritmikus végtelen. Most erről a problémáról szeretnék egy pár szót szólni. Matematikában vannak nagy kérdések, amikről nem tudjuk a választ. Ugye időnként néhány ilyen nagy kérdés, amik évszázadok óta fennállnak, azokra néha megszületik a válasz. Biztos hallották, hogy nemrég megoldották a négy szín sejtést, aztán a Fermat-tételre volt egy bizonyítás, meg egyebek. Vannak nagy és mély kérdések, amik átfogalmazhatók egymásban, meg másik fajta kérdésekben. Most hadd ne menjek bele ennek a finom részleteibe, mondok egy egyszerűbb nagy kérdést, ami szintén régóta ismeretes, az úgynevezett Goldbach sejtés. Következőt jelenti, tetszőleges páros szám előáll két primszám összegeként. Mondjuk a 6-ot előállíthatjuk 3 meg 3-ként. A 16-ot, az hogy lehet előállítani? 3 meg 13, és a többi. Ezt kipróbálták, ami kb. 6 milliárdig. Addig stimmel. De nincs rá bizonyítás. Egy egyiptominak ez bőven elég lenne. Hát ki, mikor fogja fogni? Egyáltalán kit érdekel az, hogy össze pár, két primszám összegeként egy páros szám. Nem arra valók a páros számok, de mindegy, de hát ez egy kérdés. A görögöktől származott európai gondolkodást az izgatja, hogy vajon tényleg mindegyikre igaz-e. Még az ilyen hosszúakra, vagy még a 42 billió jegyen leírható páros számokra is igaz-e. Szóval láthatóan, hogy mondjam, ettől senkinek nem lesz nagyobb a nemzeti jövedelme, hogy ezt a problémát megoldják. Bár a fene tudja, hogy a Hardiról ismerik a sztorit, az egy olyan matematikus volt a 20-as, 30-as években, aki arra volt büszke, hogy nem csinált semmi hasznosat. Tehát, hogy a matematikának olyan ágával foglalkozott, amiből nem lehet pénzt csinálni, piszkos dolgokat, ugye a számelmélettel és csoportelmélettel. A csoportelméletből nőtt ki a kvantummechanika, a számelméletből meg az egész kódolás elmélet, amivel most egymás között titkosítják a hackerek meg a terroristák a leveleiket. Szóval vastag pénzek vannak ebbe a két elméletbe, szóval sose tudni előre. Mindenesetre ez a goldba a sejtés, ez egy ilyen érdekes állás. Hogy lehetne bebizonyítani? A fene tudja. Hogy lehetne megcáfolni? Rettentően egyszerű, mutassunk egy páros számot, ami nem írható föl két primszámnak az összegeként. Hát akkor van egy eljárásom, hogy hogy lehet megcáfolni. Szépen menjünk végig az összes páros számon, és mindegyikre próbáljuk meg. Minden páros számra végig sok időt kell szánni, hiszen egyszerűen végig kell próbálni, hogy hányféleképpen bonthatom őt két szám összegére, a 42 milliót, hát fölvágom itt, fölvágom ott, és megnézem, hogy azok primszámok-e. Az eltart egy darabig, de hát arra is van algoritmus. Megnéztük, és akkor ennek a számnak az összes lehetséges felbontását megtaláltuk, és találtunk köztelőt, hogy két prim összege, akkor jól van, megyünk tovább, megnézzük a következő páros számot. Amint találunk egyet, ami nem mondható föl két párosra, akkor nyertünk, és akkor mehetünk a goldba sejtés megcáfolásáért fölajánlott 1 millió $2 az átvételére. A páros számon, amit lehet érteni nyerni. No, minden esetre ez egy jó stratégia, és nem kell hozzá túlságosan bonyolult számítógép. Ezeket a lépéseket mindenki beprogramozhatja egy számítógépbe. Megint csak történet. A Földön előbb volt elméleti számítógép, mint gyakorlati. Turing nevű matematikus valamikor a 30-as, 40-es években kidolgozta ennek a alapsémáját. Tehát egy olyan elméleti számítógépet, ami mindent tud. A lehető legegyszerűbb dolgokat tudja, van neki memóriája, ha eltesz valamit, memóriája az egy papírszalag, hát akkor még nem voltak csipek. Legyen egy végtelen hosszú papírszalag, hogy jó hosszú dolgokat is le tudjon írni. Ha elfogy, akkor majd hoznak neki papírt. Tehát ilyen értelemben potenciálisan végtelen papírszalagja van. És van egy mai nyelven mondva egy ilyen központi egysége, amivel az adatokat fel tudja dolgozni, csináld egy lépést, akkor megint kiírja. Nyilván sokféle ilyen gépet lehet építeni. Turing azt is kiokoskodta, hogy elég egyet építeni, hogyha az megfelelően van programozva, az összes többi ilyesmit tudja modellezni. Ahogy Linux alatt lehet Windows-t futtatni, azaz szimulálni egy más programot, ugyanígy a Turing gép is tud egy másik Turing gépet szimulálni, tehát lehet egy olyan univerzális Turing gépet. A mostani számítógépek azok a Turing gépnek a hogy kell mondani, közelítő megvalósításai. Először is nincs végtelen hosszú papírszalagjuk, tehát nincs végtelen hosszú memóriájuk, meg a agyuk se tud mindent, de lényegében ugyanarra a sémára készültek, csak az ember azt mondja, hogy hát 3 milliárd gigabájt az már úgy elegendően közelíti a végtelen papírszalagot, legalábbis a gyakorlati problémák számára. Illetve mindig mondhatjuk, hogy ha kell még, akkor majd veszünk még hozzá memóriát. Ilyen értelemben tehát a Turing gép az a mi azóta megvalósított számítógépeinknek az elméleti modellje. Természetesen a Turing gép az nem produkál kék halált, ezt azért jól tudni. Hát van, amit azt se tud. Na, minden esetre erre a Turing gépre megpróbálták megfogalmazni a matematikának a bizonyos problémáit. Nagyon sok feladat lefordítható univerzális problémákra, sokfélére. Például az éppen a korábban emlegetett Péter Rózsa, az a matematika egy olyan ágának volt a szakértője, amit úgy hívnak, hogy rekurzív függvények, ami egyfajta, most nem akarom részletesen megmondani, hogy micsoda, vannak itt hozzáértők a terembe, tehát a nagyon sok más matematikai problémát át lehet fogalmazni egy adott sémára. Aztán ezeket át lehet fogalmazni például a Turing-gépre. Tehát körülbelül 5 különböző olyan megfogalmazás van, amiről mindegyikről meg lehet mondani, hogy mindaz, ami az eddig típusú módon megfogalmazható, az megfogalmazható a másik módon is. Tehát ha megoldható így, akkor megoldható úgy is, vagy megfogalmazható. Ilyen értelemben univerzális sémák vannak, és akkor ezek egymásba átalakíthatók. Hát legegyszerűbb Turing-gépben gondolkodni azért, mert most már a függvény fogalomnál az emberekhez közelebb van a számítógép. Függvényekkel nem lehet éjszaka mesztelen néniket nézni a neten, számítógéppel lehet, tehát ez valahogy ember közelébb dolog. Tehát ha azt mondom, hogy építettünk egy nagy Turing-gépet, akkor mindenki bólint egyet. Tessék a kiberiádára gondolni, ha Trull és Kapancius mindig azzal kezdik a dolgokat, hogy akkor építettek egy gépet, ami minden Z-vel kezdődő dolgot meg tudott csinálni, stb. Szóval valami ilyesmire kell gondolni. Na, tegyük föl, meg akarom oldani a Goldbach sejtés problémáját. Nincsenek matematikai ötleteim. Nem tudom, hogy hogyan kell az elliptikus függvények elméletét és az algebrai görbéknek az elméletét alkalmazni, mint ahogy a Fermat sejtésre használták, hanem brute force, neki akarok menni, kipróbálom az összes páros számot, aztán majd csak szól a számítógép, hogyha talált egy olyat, ami nem bontható. Ugye, nekem az a fogadásom, hogy az lesz a végeredmény, hogy Goldbach sejtés nem igaz, tehát lesz egy olyan páros szám, ami nem mondható föl két prim szám összegére. Ezért a számítógép egyszer csak felsikolt, hogy gyere, megvan. Ha nem sikolt föl, akkor annak két oka van. Vagy elromlott, ezért nem Windows-ba kell programozni, vagy pedig a Goldbach sejtés igaz. Mikor fogom megtudni, hogy igaz? Hát, ha az összes páros számot kipróbáltad, de hány páros szám van, végtelen sok. Szóval az, hogy ha a Goldbach sejtés nem igaz, azt véges időn belül megtudom. Ha nem igaz, azt végtelen időn belül tudom meg. Tetszik érezni ezt a különbséget? De az a véges is marha nagyám. Most mit fogok én érezni, hogyha 42 billió év múlva felsikolt a gép? Haló poraimban majd azt mondom, hogy igen, igen. Szóval, de egyáltalán vannak-e a gépnek is haló porai? Vagy még fog-e működni 42 billió év múlva az a számítógép? No, hát mi a probléma? Nagyon sok matematikai probléma, és nem csak az ilyen, hogy kell mondani, kevésbé érdekes dolgok, mint a Goldbach sejtés, hanem a matematika mélyebb problémái is átfogalmazhatók ilyen megállási problémával. Írjunk rá egy algoritmust, írjunk rá egy programot, megy a számítógép, és ha az a válasz, hogy igen, akkor megáll és azt mondja, hogy igen, ha meg az a válasz, hogy nem, akkor meg sose áll meg, hanem megy tovább és próbálkozik. Vagy fordítva, hogy akkor áll meg, hogyha nem, de hát ez most már ízlés dolga. Ez a megállási probléma. És az a probléma, hogy hát végtelen sok esetet kell neki végigpróbálni, ezért nem mondhatom azt, hogy 3 millió év múlva biztosan fogom tudni a választ, mert lehet, hogy 5-10-200 év múlva is még menni fog a gép. Mi a megoldás erre? Hát a jelenlévő matematikus urak és hölgyeknek a fejéből pattant ki az az ötlet, vagy ők dolgozták ki részletesen. Ezt kell kihasználni, amiről az előtt már beszéltem, a végtelenségnek a relativitását. Megint szét kell cincálni a végtelen fogalmát két felé. Végtelen sok lépést kell megtenni a számítógépnek, de az nem feltétlenül tart végtelen sok ideig. Most a legtriviálisabb megoldás az rettentően egyszerű. Építsünk egy olyan számítógépet, szóljunk Trullnak és Kapanciusnak a kiberiádából, azok mindent tudnak építeni, hogy az első lépés 1 másodpercig tart, a második lépés 1/2 másodpercig, a harmadik lépés 1/4 másodpercig, 2 másodperc múlva garantáltan megtette a gép a végtelen sok lépést. Sajnos ez technikai nehézségekbe ütközik, hogy ilyen gépet építsünk, leírni lehet, de megépíteni nem, tehát ez nem a megoldás. A megoldás az, hogy a gép a maga idejében ténylegesen végtelen ideig dolgozik, de azt valamiféle relativisztikus effektussal végessé transformáljuk át. És akkor én oda megyek, nyilván el lehetne küldeni a gépet is a végesbe, és én végtelenig várok, de ez nem a legjobb megoldás, fordítva. A gép az dolgozzon végtelen ideig, én ezt érezzem végesnek, és a végtelennek a végén megtudom a helyes megoldást. És az eljáráshoz a fekete lyukakat kell, fekete lyukakról már sokszor beszéltünk, most csak gyorsan felidézem, hogy mit kell róluk tudni. Csak egy kis egyszerű modell, ugye a Einstein-féle téridőt az ember úgy képzel el, mint egy gumilepedőt, ugye még ilyen pelenkás korunkból való emlékek. Tehát amikor nincs gravitáció, akkor a téridő sík, amikor van ott egy test, az úgy van, hogy behorpasztja a gumilepedőt, és akkor egy arra járó másik test, az görbepályán megy. Ha nagyobb testet teszünk, az jobban behorpasztja a térítőt, ezért jobban kungorodik. És kiderül, hogy ha egy adott helyre egy bizonyos kritikus tömegnél nagyobb testet teszünk, az ki is lukasztja a gumilepedőt, és ezt hívjuk fekete lyuknak. Ez csak hasonlat, de viszonylag jó hasonlat. Ez volt a helyzet akkor, amikor 1915-ben Einstein kidolgozta az általános relativitás elméletet, 17-ben Schwarzschild fölírta azt a matematikai képet, ami az Einstein egyenleteknek ez a megoldása volt, amiből ez kijött. Senki nem vette komolyan, mert ebben a modellben az volt, hogy ekkora a csillag. Tehát ez csak a csillagon kívül lenne érvényes, de hát, hogyha a napot összenyomnánk másfél kilométeresnél kisebbre, akkor lenne ilyen, de hát a nap az nagyobb, mint másfél kilométer. Senki sem gondolta, hogy a darab anyagot annyira össze lehet nyomni, hogy ez egyáltalán érvényes legyen. A 30-as években jött rá Oppenheimer, aztán később még mások is gondolkodtak ezen, hogy a csillagfejlődésnek akkor dolgozták ki a fizikáját, hogy a csillagfejlődés végállapotaként esetleg előfordult, hogy egy ilyen marha nagy anyagdarab, mint egy csillag, összeomolhat néhány kilométeresre, ami már összemérhető ezzel a Schwarzschild sugárral, és akkor létrejöhet fekete lyuk. A 60-as években jutottak arra, egyebek között Kruskál és Szekeres, tehát a Szekeres egy ausztráliai magyar volt, hogy ez a modell ez nem teljes, hanem ezt a modellt ki kell egészíteni egy ilyen másik ágával. Tehát az Einstein egyenleteknek, hogyha nem csak a fizikusoknak megtanított matematikát, hanem még a modern differenciál geometriát is bevetjük, akkor nem ez a megoldás, hanem egy ilyen alakú a megoldás, hogy itt folytatódik és kinyúlik. Tehát kétféle ilyen sík téridőt köt össze egy ilyen csatornácska. Na most mi az a másik téridő? Hát az egyik lehetőség, hogy ez két teljesen független világ, és akkor lehet járogatni a szomszédba, ahol másik világban. Másik lehetőség pedig az volt, hogy ez a mi világunknak egy másik pontja, tehát a mi világunk akkor egy ilyen nagy sík izé, és egyik pontból a másikban, mint hogyha ilyen gemkapott család bögtem volna ott a fekete lyuk, az két pontot így összelök. Most ezt másképp is elképzelhetem, mondjuk ez az út hossza, ez 10 fényév, ez meg 10 kilométer, csak ott egy kicsit rázós, amíg átmegyünk a lyukon. De hogyha ezt én kinyitom és azt képzelem, hogy itt a mi világunk, ez a sík téridő, akkor itt az egyik távoli pontot a másikkal, itt ezen a lukon keresztül nagyon gyorsan el lehet érni, hiszen ez csak 10 kilométer. Itt fénysebességgel is 10 évig tartana az út, itt meg egy pillanat alatt átmegyünk. Innen már csak egy pillanat volt, amikor a Han Solo kapitánynak meg kell nyomni a piros gombot, hogy most akkor kapcsoljunk hiperfénysebességre, és ugorjunk át egyik pontból a másikba, és akkor persze nem működik, mert a Wookiee-ben nem csináltam meg, szóval az már megint más kérdés. Figyelem, az egy kicsit durvább, mert ott az űrhajó maga hozza létre ezt a megfúrja a téridőt egyik pontból a másikba. Más modellekben az van, hogy az ilyenek be vannak építve a téridőbe, hogy aki valaki a kapcsolat című filmet láttott, akkor a galaxis őslakói építettek ilyen metrórendszert a téridőbe, és akkor meg egyik helyről el lehet azon keresztül gyorsan jutni a másikba. Kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor a csigák feltalálják a repülőgépet, és hogy a csiga sebességgel Ausztráliából Európába eljutni elég lassú lenne, de így kiemelkedve a hipertérbe, akkor viszonylag gyorsan tudnak utazni. Na most ezzel kapcsolatban mindenféle fizikai problémák vannak, de most egy kicsit másképp szeretném ugyanezt lerajzolni. Elnézést kérek az ábráért. Azt a fekete lyukat, azt a kétágú tölcsért, azt mostanában így szokták lerajzolni. Mit kell ezen érteni? Hát érteni nem, mert ez matematika, tehát ezt le kell vezetni, és akkor ott el kell inni, csak azért megpróbálom valamelyik szemléltetni, hogy mi ez. Ez a téridőnek a térképe. Mégpedig annyira torzítva van, hogy a végtelent is behoztuk végesbe, hogy elférjen a papíron. Olyan értelemben kell erre ránézni, mint amikor a földgömbről egy olyan térképet lát az ember, itt most nem látok olyat, ahol nem gömbre rajzolják, hanem ilyen elliptikus mizé van, és az egyik oldalt Alaszka itt kilóg, és a másik oldalt belóg. Tehát az egy kicsit torzítja a valóságot. Igyekeznek az izgalmasabb részeket, mondjuk Európát, azt viszonylag pontosan ábrázolni, Alaszka meg le van ejtve. Tehát aki innen el akar menni a szomszéd faluba, hát annak így az a térkép nem a legjobb térkép. Az amerikai térképen Amerika van középen, és Európa van ketté szakítva. Na, mindesetre ez is ilyen értelemben egy kicsit torzított térkép, azért, hogy a legfontosabb tulajdonságokat tudja. Az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy úgy rajzolták ezt a térképet, hogy a fényjelek azok 45 fokos meredekségű egyenesek legyenek rajta. Tehát akkor a zöld vonalak fényjelek lesznek. A végtelent behozták, tehát ez itt a mi világunk itt kívül, ez a végtelen távol, meg ez a kék is a végtelen. Mi valahol itt lakunk az A betű környékén. Ez a fekete vonal, ez a fekete lyuknak a határa. Most ugye csak egy dimenzióval lerajzolva, tehát ezt még meg kéne forgatni, meg egyebek, de aztán inkább ne bonyolítsuk az életet. Ez az eseményhorizont. És ez pedig a R-egyenlő nulla a fekete lyuk közepén a szingularitás, ahol mindenki szétszakad. Milyen lehetséges pályák vannak? Itt vagyok önként, trallala, trallala, és amilyen hülye vagyok, beleugrom a fekete lyukba. Megyek befelé, ugye vigyázat, fénysebességnél gyorsabban senki sem halad. Az ábrán fölfelé múlik az idő, és vízszintesen múlik a tér, tehát ami lassúbb, az meredekebb egyenes. Ha valaki így mozogna, az gyorsan mozogna a fénysebességnél. Tehát, hogyha ezek a fényjelek, akkor csak a kettő közötti meredekséggel mozoghat egy véges tömegű objektum, tehát egy űrhajó például. Itt megy, hogyha mondjuk én a fénysebességnél lassabban megyek, akkor erre fele fogok menni, és itt beestem az eseményhorizontba, és megyek tovább, és plutty, neki fogok menni ennek a szingularitásnak, és szétszakadok. Ha meggondolnám magam, és vissza akarnék fordulni itt, hogy jaj, neki ne menjek, akkor már nem tudok kijönni, mert akkor itt már 45 foknál laposabban kéne kirepülnöm. Az azt jelenti, hogy gyorsabban, mint a fénysebesség. Onnan már nincs menekvés. Ha még itt meggondolom magam, akkor így ki tudok repülni erre, és el tudom kerülni. Ez az én végtelen távoli jövőm. Ugye ez is be van rajzolva a végesbe, ez a pont. Ez a jövő, a végtelen jövő. Tehát ha itt meggondoltam magam, akkor nem esem be a feketőkbe, hanem élek tovább, mint Marci Hevesen, és egyszer majd elérkezem a végtelenbe. De ha beestem a lyukba, onnan már nem tudok ide visszajönni, mert akkor fénysebességnél gyorsabban kéne kiszabadulni, és ezért elkerülhetetlenül ott benn fogok véget érni az eseményhorizonttal. Vagy a szingularitásban. Most akkor vannak olyan jelek, amik a lyukból kifelé jönnek, mert valahol itt volt benne egy ilyen múltbeli szingularitás, és onnan jönnek ki. És látok a kifelé tartó sugárzást. Sőt, van egy másik világ, ami itt van. Ez egy ilyen párhuzamos világ, de ide nem lehet átmenni. Miért? Mert ahhoz, hogy ide átmenjek, ahhoz laposabban kéne menni, mint 45 fok, innen mondjuk így, és az megint fénysebességnél gyorsabbat. Tehát van két világ, de nem közlekednek egymással. Egy módon tudunk találkozni, hogyha onnan is beesett valami hülye a fekete lyukba, meg én is, itt a fekete lyuk belsejében megbeszélhetjük, hogy te milyen világból jöttél, és nálatok milyenek a nők, de utána ezzel nem tudunk sokat kezdeni, mert mind a ketten koppanunk ott a piroson. Rendben van? Ez a Schwarzschild-féle fekete lyuknak a matematikai modellje. Ha ezt Schwarzschild tudta volna, hát akkor még nem voltak meg azok a matematikai módszerek, amivel ilyenné át lehet rajzolni az ábráját. A Schwarzschild modell az az általános relativitás elmélet egyenletének az egyik legegyszerűbb megoldás, a gömbszimmetrikus. Ilyen értelemben jól leírja például a napkörüli teret. Ugyan már többször volt szó, hogy az általános relativitás elmélet egyik kísérleti bizonyítéka a Merkur perihélium elfordulása, vagy a nap mellett a fénynek a elfordulása, de a nap az nem fekete lyuk, az jóval nagyobb objektum, tehát ez egyszerűen fel sem merül, hogy eseményhorizontig bemenjünk, azon kívüli gyenge gravitációs teret jól leírja. Most a nap az nem gömbszimmetrikus, mert forog, kicsit lapult, de lassan forog, ezért elhanyagolható ez a forgás effektus ebben a kontextusban, hogy mit csinál a nap a nap körüli téren. Viszont, hogyha egy fekete lyuk forog, tehát úgy képzeljük el, hogy egy forgó csillag omlik össze fekete lyukká, abból egy egészen más típusú megoldás lesz, ez az úgynevezett Kerr-féle fekete lyuk. És a Kerr-féle fekete lyuknak ez az ábra, ez úgynevezett Penrose diagram, ez egészen más, itt vanni, ez sokkal bonyolultabb. Tessék elképzelni a következőt, ez itt a mi világunk, ez a kicsi. És hát akkor láthatóan még egy csomó ilyen térképlap tartozik hozzá. Úgy képzeljék el ezt, mint az atlaszban az ember lapoz. Itt kirándultunk, itt kimentünk, akkor most megjelentünk a 42. oldalon, és ott bejöttünk, és akkor most ott kell követni az utunkat. Ez itt megint egy fekete lyuknak a határa, ez a vonal. Hát amilyen ügyes voltam, megint beleestem a fekete lyukba. Figyelzat, az, ami az előbb ilyen vízszintes piros volt, amiben beleütköztünk, az most itt nem vízszintes, hanem így helyezkedik el ez az úgynevezett szingularitás. Ezért, hogyha elég ügyes vagyok, elslisszolhatok mellette. Ugye megint 45 fokosak a fények, és 45 foknál laposabban nem lehet menni az ábrán, mert az fénynél gyorsabban lehetett. Tehát ha elég ügyetlen vagyok, így megyek, és itt aztán kopp, és neki megyek. De ha elég ügyes vagyok, és befékezek, nem kell semmit csinálni, csak lelassítok, akkor megúsztam, és itt kijöhetek a... Ez megint mi? Ez meg egy olyan, de egy fehér lyuk. Kijöttem, és itt vagyok a világegyetemben megint kint. Ide is kimehetek. milyen bonyolultabb ábrákat lehet rajzolni. Ez most mi? Hát ez egy megint egy világ. Az egész erre a sémára írható, le van ejtve a többi része, elkerültem a szingularitást, és kijöttem világba. Bebuktam a fekete lyukba, lemerültem, mint Antal József, aztán fölmerültem, és kijöttem, és ott kint vagyok a világban. Mi történik itt? Vajon az melyik világ? Lehet-e azt mondani, mint az előbb, hogy az a két sík valami, az ugyanannak a világnak a két távoli része? Tehát lehet-e ez ugyanaz a világ, mint ez? A topológia, pontosan az általános relativitás elmélet nem mond erről semmit. Figyelem, erről már többször volt szó. Az általános relativitás helyi viszonyokat ír le. Az anyag valahogy görbíti a teret. Hogy éppen itt hogy görbíti, azt megmondják az egyenletek. Hogy nagyban hogy fog összekapcsolódni, az már topológia, és arról az általános egyszer nem mond semmit. Az egy extra dolog, amivel meg kell fejernünk az általános relativitás elméletet, és nincsenek kísérleti tapasztalatunk, mert helyi, lokális tapasztalatok vannak. Itt kapcsolódunk vissza arról, amivel az előadás sorozat kezdődött, hogy földi fizikai tapasztalatokból lokális viszonyokra lehet következtetni. Az, hogy a világ globális, ahogy csatolódik össze, hogy tekeredik vagy nem tekeredik, Möbius szalag vagy nem, arról nincs semmi közvetlen tapasztalatunk, arról csak kozmikus. Éppen ezért mindenféle modellt ki lehet okoskodni. Például mondhatjuk azt, hogy ez ugyanaz, mint a másik, tehát úgy, mint a kijöttünk a tévéképernyőn egyik helyen, megjöttünk ugyanannak a képnek a másik része. Na de akkor mi van? Itt megjelentünk, és ez a vonal az ugyanaz a vonal, mint itt. De akkor itt találkozunk. Tessék elképzelni. Itt találkozunk önmagunkkal. Egy órával, vagy egy évvel idősebbek vagyunk itt már. A fekete lyukon való átutazásnak a hatalmas tapasztalatával. És akkor elmondom magamnak, hogy vigyázzál, amikor ott a nagy piros mellett jársz, az nagyon rázni fog, ezért tegyél párnát a feneked alá. És ezek után teszek párnát a fenekem alá, és utána elmondom megint magamnak, hogy tetszik érezni, erről rengeteg szifit írtak, hogy valaki visszamegy és figyelmezteti magát, vagy lelövi magát. Szóval tegyük fel, hogy gonosz vagyok, és nem mondom meg magamnak, hogy tegyek párnát, akkor nem teszek, és akkor jól össze fog rázni, ezért mérges leszek magamra, és akkor nem mondom meg magamnak. Szóval sok mindenfélét lehet itt kitalálgatni. Minden esetre ez időparadoxont okoz. Szeretjük-e az időparadoxont? Tehát vannak-e ilyen zárt utazások az időben, hogy önmagunkkal találkozunk? Van-e időgép? Hát erről megint nem tudunk semmit. Többen csináltak már olyat, hogy feladtak egy hirdetést egy újságba, hogy kedves jövőbeli utódaink, ha feltaláltátok az időgépet, akkor legyetek szívesek a jövő héten délután felkeresti engem. Eddig nem jelentkeztek. Pontosabban kétszer jelentkezett valaki, de arról kiderült, hogy nem a jövőből jött. Jó? Pedig hát milyen logikus lenne? Megtalálják a könyvtárba vagy a archívumba ezt a hírt, és akkor jönnek. Pillanatnyi tapasztalatunk szerint nincs időgép. Egyesek ezt tudományos elvé fogalmazzák, ez a kozmikus cenzúra hipotézise, mely szerint kozmikus cenzor megtiltja az általános relativitás elmélet egyenleteinek minden olyan megoldását, amelyben időgép lenne. Tehát ez nem lehetséges, hogy ez ugyanaz a világ. Na de hát akkor mi ez? Az egy másik világ. Párhuzamosan több világ van, mint akkor a térkép egyik lapjáról átutaztam a másikra, de ez egy másik lap. Oda, ha ide visszamegyünk, és ezt pontosan követni fogjuk, kiderül, hogy ez nem ennyi a tervábra. Mert ebben itt fönn megint megjelenik a fekete lyuknak a horizontja, és ha olyan hülye voltam, hogy nem tetszik ez a világ, akkor visszabújok a fekete lyukba, mint a... kibújik a medve körülni, ez nem tetszik, megint bemegy, de most akkor utána bebújik egy, és egy harmadik helyen fog fölbukkani. Átmentem, kinéztem, nem tetszett, megint bebújok, átmegyek a fekete lyukba, egy harmadik világban bukkanok ki. Végtelen sok világot lehet egymás fölé fűzni így. Pontosabban, lehet, hogy véges sokat, olyan, mint egy lépcsőház. Lehet, hogy a 42. világ már azonos az eredetivel. Megyek és körbeérek. Nem, mert ugyanaz a paradoxon lép föl, mint ma. Nem első lépésre, hanem a 42-szeri alagutazás után érkezem vissza a saját múltamba, amikor majd megmondom neki, hogy pont a 42-nél kell kibújni. Tehát szikre ez megint időgép. Ha nincs időgép, akkor végtelen sok világnak kell így egymás mellett lenni. Ez sem túlságosan megnyugtató megoldás. A következő okból, vajon az a végtelen sok világ már eleve ott volt? A mi világunkban nyilván volt egy első fekete lyuk. Amikor a világegyetem létrejött, akkor még nem voltak csillagok. Aztán létrejöttek az első csillagok, egyszer csak az első csillag megérkezett és fekete lyukká vált. És így átfűzte, mint a gem kapott sok világot. Vajon már eleve ott volt az a végtelen sok világ, és az csak úgy alagutat fúrt köztük, vagy akkor jött létre az a végtelen sok világ? Hát ezt megint nehéz elképzelni. Sőt, be se kell képzelni, hogy két fekete lyuk van. Vajon ugyanazt a végtelen sok világot kapcsolja össze, vagy az egyik mondjuk nem szereti a prímszámokat, és azokat kihagyja. Nem mond róla semmit az elméletünk. Az is lehet, hogy nem ugyanolyan sorrendben van, akkor lehet így cikázni. Egyiken arra megyek, másikon itt megint átbújok. Ez megint ilyen időgépgyanús dolog, hogy esetleg tudok úgy menni körbe, hogy mindig előre megyek az időbe, és mégis ugyanoda-vissza jutok. Nem tetszik ez a dolog, szóval nem érezzük ezt végső megoldásnak. Ez az, amiről mondtam, hogy lehetséges, sőt valószínű, hogy az általános relativitás nem a végső szót mondja ki ebben a témában. Az egészet majd befolyásolni fogja a kvantumgravitáció, meg Isten tudja mi, amit még majd kedves utódaink 200 év múlva ki fognak találni. Lehet érezni? Szóval ez nem túlságosan megbízható fizika. Az minden esetre igaz, hogy amit itt mutattam, az az általános relativitás elmélet hivatalos egyenleteinek exakt matematikai megoldása. Ha nem tetszik, akkor nem a matematikai megoldás nem tetszik, hanem bizonyára ez nem a legjobb fizikai modellje, nem a végső fizikai modellje annak, amit le akarunk írni, a görbült téridőnek, meg ilyesminek. No, miért akartam ezt mondani? Ez az a modell, amit ki lehetne használni a matematika nagy kérdéseinek a végső megoldására. Mit kell csinálni? Ebben a világban lakunk. Építünk egy nagy számítógépet, és beprogramozzuk mondjuk a Goldbach sejtés megoldására. Ez teljesen primitív. Mondom, próbáld végig az összes páros számot, és nézd meg, hogy összerakható prim számokból. És hogyha találsz egyet, amire nem rakható, akkor sikoltsál. Küldj egy rádiójelet nekem. Én viszont azt csinálom, hogy fejest ugrom a fekete lyukba, hogy ide. Tessék elképzelni, ez itt a világegyetem. A fekete lyuk körül keringő számítógép itt kint van a világegyetemben, megépítettük, múlik vele az idő, ez itt a mi világunknak a végtelen távoli jövője. Tehát ő itt kívül lakik, és idáig ezen a szakaszon megoldja, megtörténik vele a végtelen idő alatt a végtelen sok lépés, és akkor ide jön, addigra már garantáltan megtette a végtelen sok lépést. Mi történik, amikor mondjuk itt ennél a lépésnél 3,5 milliárd év múlva talált egy olyan számot, ami nem osztható föl két primre, akkor sikít egyet, és beküldi a fényjelet. Én bejön a fényjel. Én meg itt utazom be felé, és hopsz, megkapom a fényjelet. Számítógép utánam kiabált, jaj, de jó. Akkor tudom a megoldást. Tetszik érezni? Ezek után kimegyek a másik világba, és elújságolom mindenkinek, hogy én vagyok a matematika profétája, tudom a választ a Goldbach sejtésre. Akkor jönnek a háromfejű űrlények, és kérdezik, hogy ki az a Goldbach. De mindegy, de tegyük fel, hogy ezt intelligensen meg lehet oldani valahogy, és akkor ott vagyok, és tudom. Ez még nem egy fizikai rendszer, amiről beszéltünk, ez egy matematikai modell a számítástechnikára, a számítási eljárás. Hogy kell mondani? A végtelen sok algoritmikus lépés és a végtelen időnek a korábbi összefonottságának a megváltoztatására. Kihasználjuk a fizikából az időrelativitását, és a végtelen sok lépést, a bizonyos rendszer végtelen sok idejét beágyazzuk oda, hogy az én rendszeremben az véges sok idő legyen. Amikor én ezt először meghallottam, akkor azt mondtam, hogy na de mi van, hogyha a számítógép elromlik? Tessék elképzelni, elbúcsúztam szeretteimtől, beugrottam fejest a fekete lyukba, megyek, nem kapok jelet, és a kétség fog mardosni, hogy vajon az a megoldás, hogy igaz a Goldbach sejtés, vagy elromlott a számítógép. Nem jöhetek vissza, egy irányú volt a csatorna, nem mehetek vissza megnézni, hogy vajon nem pingelhetem meg a számítógépet, mert a rádiójelek se jöhetnek visszafelé. Istvánnak az volt a válasza, hogy se baj, telepítsünk a gép mellé egy civilizációt, az majd karban tartja. Nem tudom, hogy önök lennének egy ilyen civilizációnak a tagja, amelynek az a egyetlen cél, hogy azt a számítógépet karban tartsa, de hát bizonyára vannak ilyen lények, akik szeretnék ezt csinálni, akár legyenek mondjuk robotok, meg egyebek. Na de mi volt, ha azok a lények is elromlanak, mert a civilizációjuk mondjuk átfejlődik, köldöknézővé, és onnantól kezdve nem érzik feladatuknak annak a gépnek a karbantartását, szóval sok minden elképzelhető, de vannak további fizikai problémák. Még egyszer, ez idáig még mindig egy matematikai modell, és az általános relativitás, mint a fizikából csak az általát vettük figyelembe, és az általános relativitás elmélet ezen a szinten egy geometriai elmélet. Sokat beszéltem itt arról, hogy a kozmológia akkor vált igazán tudománnyá, amikor 1948-ban Gamow összekapcsolta összekapcsolta a nagybumnak a geometriai kozmológiáját a kvantumelmélettel, a fizikával. És azt mondta, hogy töltsük ki ezt a táguló világegyetemet valódi anyaggal, nézzük meg, hogy mit csinál az anyag ebben a táguló világegyetemben. Lejátszotta visszafelé a filmet, rájött, hogy forró volt az univerzum, hogy a magreakciók, elemi részecske reakciók mentek végbe, stb. Ennek a következménye a háttérsugárzás, amit meggyósolt és amit később meg is találtak. Tehát a geometriai kozmológiából akkor vált fizikai kozmológiával, amikor azt mondtuk, hogy itt nem ilyen absztrakt izék vannak, hogy táguló pontok, tehát a galaxisok pontok, amik mennek, hanem azok anyagból vannak, és az anyagnak a konkrét ismert fizikai tulajdonosait betettük. Hát tegyük bele ebbe a modellbe az anyagnak a tulajdonságait. Kérdezzük meg például, hogy ha én most beugrom oda a fekete lyukba, akkor mit kell magammal vinni? Nem kell sok kaját vinnem meg. Persze Isten tudja, hogy a másik világban milyen dolgok várnak, de egy űrhajó azért nyilván fel van szerelve mondjuk 60 évre való tápanyaggal, hát azt meg ki fogom bírni. Ha sör van a hűtőben, akkor már jó. De mit kell még vinni ennek az űrhajónak? Jó, sok könyvet, de azért nem végtelen sokat, mert az én utam véges ideig tart. Azt ne tessék elfelejteni, hogy még itt a számítógép végtelen ideig dolgozik, addig neked... Az út, ez véges, mondjuk másfél évig tart. De lehet, hogy csak 3 óra, nem tudom. Modelltől függ, ezt ki lehet számítani, konkrét esetben nyilván méréseket végzünk előtte, hogy milyen az a fekete lyuk, mielőtt beleugranak. Tehát nem kell túl sok mindent. Mit kéne vinni? Végtelen sok olmot. Miért kell nekem ólom? Már mindjárt megbeszéljük, de még mielőtt az olmot is becsomagolnánk, hát kell nekem egy rádió, amivel majd felveszem a számítógépnek az üzenetét. Miért frekvenciájú rádiót vigyek? Hát nyilván rádiófrekvenciás rádiót. Nem, mert amikor én egyre beljebb kerülök a fekete lyukba, és egyre később kapom meg a gépnek az üzenetét. Mondjuk most elküldte, tegyük fel, beugrottam, és holnap ő már megtalálta az első primet, akkor nyilván küldi utána a jelet. Na mondjuk 60 millió év, vagy 60 milliárd év múlva küldi a jelet, akkor én már jó mélyen benne járok a fekete lyukba, és az utánam küldött jel zuhan utánam, és Doppler effektus szenved, és a rádiótartományból átmegy az ultraibolyába, és én nekem ultraibolya vevőberendezésemnek is kell lenni. De nem 60 milliárd, hanem 60 billió év múlva küldi utánam a jelet az a számítógép, akkor az már átmegy a gamma sugárzás tartományába, és akkor már nekem gamma detektort kell vinni. És Isten tudja még mikor fogja küldeni, ezért egyre kisebb hullámhosszokhoz tartozó, még fel sem talált berendezéseket is kell vinnem magammal. Mindenféle frekvenciához vevőberendezést. Na jó, tegyük fel, hogy feltalálom az univerzális frekvencia transformátort, amivel egy berendezéssel mindent tudok venni, ezt a problémát, hogy kell mondani. Bízzuk a mérnökökre. De most jön az, hogy sok ólom kell. Miért kell ólom? Mert hogy én nem csak a számítógépnek az üzenetét fogom megkapni. Hát ebben a mostantól már fizikai kozmológiák van. Ebben a világban itt nem csak a számítógép létezik, hanem van itt egy csomó csillag, meg galaxis, esetleg véges, vagy esetleg végtelen, de azoknak a fénye mind jön utánam, és azok mind beérkeznek, és azokat mind megkapom. És mindegyik Doppler effektus szenved, és jó nagy frekvencia sugárzásként rám ömlik. Pontosan akkor, amikor én itt áthaladom ittni, akkor a világegyetemnek a hátralevő részének az összes sugárzása egyszerre a nyakamba érkezik itt. Hát ezt túl kéne élni, ez pontosan végtelen vastag ólomfal kell. Ezt mind vinnem kell magammal. Hogy ezt technikailag hogy oldom meg, ez további kérdés, de mindesetre nem árt, hogyha fölkészülök erre, mert különben hiába tudnám meg a választ, ugyanabban a pillanatban laposra pörkörődöm, és utána már nem vagyok a matematika profétája. Mi a további problém? Hát akkor csináljunk, vigyünk magunk meg egy tükröt, ami visszaveri a világegyetem sugárzásának az összes izét. Mondjuk nézzünk előre. Küldjünk magunk előtt egy kicsit hamarabb bedobott űrhajót, amin van egy tükör, amin szelektív minden sugárzást átenged, de visszaveri az én számítógépem jelét. Mondjuk megfelelő kóddal kezdődik, és akkor az visszaverődik. Tehát én nem hátra nézek, hátra mögött ott a sok ólom, előre figyelek, és akkor előről visszaverődik az én számítógépemnek a jele, hogyha utánam küldte. Tetszik érezni, ez már egyre cifrább, egyre bonyolultabb. Megérkezik az a jel, nagyon jó, el tudom választani abból a végtelen sok jelből, amit a világegyetem összes másik objektuma küldött. Arról nem is beszél, hogy ha így fejlődik a hacker technika, akkor, és ez a dolog most már megjelent, publikáltuk, akkor a hátralevő 60 milliárd, vagy nem tudom hány évben, hány hacker fog hamisított jeleket küldözgetni utánunk, és akkor mi lesz abból? Tessék elképzelni, És akkor honnan tudom, hogy igazából az én számítógépem volt az, ami megoldott a goldbass sejtést, vagy nem. Na de hát tegyük fel, hogy ezt elintéztük. Mi történik még? Miből van a számítógép? Hát atomokból van. Mit csinálnak az atomok? Idén még nem volt róla szó, de itt már többször beszéltem a világegyetem jövőjéről. Az atomok azok protonokból és elektronokból állnak, a protonok viszont instabil részecskék. Ezt ugye közvetlenül nem veszük észre, de a nagy egyesített elméletek olyanokat mondanak, hogy a protonok tehát metastabil objektumok. Hát amikor a termodinamikáról beszéltem idén, akkor már sokszor volt arról szó, hogy az anyagnak jelenleg az lenne a termodinamikának helyes állapota, hogy lényegében sugárzás formájában van jelen, hiszen az ilyen MC négyzet nagyságrendű korrekció, vagy anyagkoncentrációk, ezek sok 10 milliárd fokos hőmérsékletnek felelnek meg. A világ az meg csak 2,7 Kelvin. Túlhűtött állapotban vannak ezek a cseppek, és csak azért nem tudtak elbomlani, mert valamiféle ilyen megmaradási tétel megtiltotta, a bariontöltés megmaradása például, megtiltotta a protonok elbomlását. A nagy egyesített elméletek szerint a bariontöltés megmaradása az nem exakt törvény, tehát léteznek olyan folyamatok, ami kis valószínűséggel, de megváltoztatják ezt. Ennek a karakterisztikus tétel 10-30 valahányadikon év. Hát nagy, nekem. De itt, amikor a végtelennel kockázunk, hogy játszunk a végtelennel, akkor az a 10-30 év az kutyafüle. Egyszer csak elpárolognak a számítógépet alkotó protonok. Hát aztán majd nem fog nekem tovább számolni. Mi a megoldás? Gyűjteni kell protonokat. A megoldás természetes az, hogy bízzuk arra a civilizációra, vagy azokra a robotokra, menjenek ki és gyűjtsenek protont. És hozzák oda. Szóval tessék elképzelni, tehát mielőtt én beugrom, előtt még jó beprogramozok mindenkit, egy kis robot flottám lesz, ami körbe egyre nagyobb területen tisztogatja a világegyetemet, és besöpri a protonokat, ahol további kis robotok megnézik, hogy a számítógép melyik csipjébe bomlott el egy proton, és kicserélik egy újra, szép fényesre. Szóval cserébelélik, és folyamatosan újjáépítik a számítógépet. No, de hát a világegyetem tágul. Egyre messzebbre kell menni a robot flottámnak, ahonnan be kell küldözgetni. Lehet például azt csinálni, hogy nem kell a magot a protonokat küldözgetni, hanem megy szét a robotflottán, keresi az anyagot, azt utána megfelelő berendezésekkel sugárzás átalakítja, beküldi a sugárzást oda középre, ott pedig a sugárzást részecske, antirészecske párokra bontják, és a részecskékből meg újjáépítik a számítógépemet. Antirészecskéket esetleg utána marítják a lukban, mert úgyis mindegy. Lehet ott töprengeni. Nem is árt, hogyha utána hajítják. Ugyanis mit csinál a fekete lyuk? Hawking sugárzással szép lassan elbomlik. Arról is volt itt már többször szó, hogy egy fekete lyuk az nem abszolút értelemben stabil. A kvantumgravitáció elméletére 2052-ben adják ki a Nobel-díjat, ugyanebben az évben fog megjelenni a Quantum Gravity című tankönyv, de ennek az egy első fejezetét a Hawking sugárzásra szólott Hawking már 1975-ben publikálta, valószínűleg egy ilyen téridőjukon kapta meg előre. Tehát erre szokták mondani, hogy egy még nem létező elméletnek az egyik fejezete az, ami már megvan. A Hawking sugárzással a fekete lyukak elbomlanak, ennek a karakterisztikus ideje 10^100-10^150 év. Az is sok, nekem. De mit számít itt a végtelenséghez képest, ha már azzal játszunk? Előbb-utóbb a fekete lyuk is elpárol. Hát akkor tessék elkezdeni, milyen kínos, hogy ez sem befelé a lyuknak a szájába, és elpárolok körültem a lyuk. Mi történik ott? Senki nem tudja. Nem számolták még végig ennek a részleteit, hogy hogy változik meg a geometria. Tehát ez egy külön játék volt, hogy valaki kiszámolta, hogy ilyen egy stacionáris fekete lyuk, egy Kerr lyuknak ez a szerkezete. De mi van, hogyha ez elpárolog? Az egy másik típusú számolás. Kettő nincs összepasszítva, mert hogy a általános relativitás elmélet még mindig külön áll a fizika többi ágától. Nincs kvantumgravity, meg termokvantum, szamgravity, meg ilyen típusú elméletek nincsenek. Ami majd ezt le fogja írni, hogy például amikor megszűnik a fekete lyuk, akkor hogy változik ez a geometria? Mit jelent az, hogy elpárolog? Marad a helyén egy vékony kis csomó a téridőbe, vagy mi a csoda történik ott? Nem tudjuk. Na most erre bizniszt alapozni, hogy beugrom ebbe a lyukba, és akkor még az is lehet, hogy elpárol. Na, de lehet valamit tenni. Hát a feketőnk nagyon lassan veszíti a fotonjait, akkor azok a robotok, amik kimentek, azok dobáljanak utána néhány fotont, nem a számítógép újjáépítésére, hanem a fekete lyuknak a karbantartására. És a fekete lyuknak elpárolgását évente 3 fotonnal azt lehet pótolni. Feltéve, hogyha nem történnek újabb disznóságok a fekete lyukon belül. Tehát mentek ki ezek a robotok, gyűjtik az anyagot, és küldik be középre. De tegyük fel, hogy ezek a robotok, ezek találnak anyagot. De miért gondoltam, hogy találnak anyagot? Hát ki lehet számítani, hogy milyen gyorsan haladnak kifelé ezek a robotok, időegységenként mennyi proton találnak, küldik be ide a központba. De a világegyetem tágul. Lehet, hogy gyorsabban tágul, mint hogy a robotok mennek kifelé. Ugye már volt arról szó, hogy a pillanatnyi álláspont szerint a világegyetem gyorsulva tágul. Ha gyorsulva tágul, akkor az lesz, hogy a túl messzire ment robotokat viszi magával a világegyetem tágulása, és azok már hiába küldik visszafelé nekem azokat a begyűjtött protonokat, meg fotonokat, azok is kifele fognak menni. Egy adott horizonton túlról már nem lehet exportálni be a középpontba az anyagot, tehát hiába mentek ki a robotok begyűjtögetni, addigra már az egész környezetet elfogyasztották. Tessék elkezdeni ezt a nagy évi projektet, hogy addigra már az összes környező galaxis bedobálták itt nekem a fekete lyukra, számítógép újjáépítésére, és ebben nem tudom, hogy a lakói mit szólnak a galaxisoknak a dologhoz, de az anyagot ide besöpörték nekem, és aztán egyszer csak már hiába találnak újabb galaxisokat, azt már nem tudják beküldeni a központba, mert egyetem gyorsulva tágul. Az egész azon is múlik, egy ilyen lokális valami, hogy a Goldbach sejtés az én számítógépen tud-e válaszolni, ez azon múlik, hogy hogy tágul a világegyetem. Feynmannak van egy szép eszéje a kilincskeréknek a termodinamikáról, és ott az a végső konklúzió, hogy a kilincskerék, mint egyenirányítógép azért működik, mert része a világegyetemnek. Hát láthatóan most már az én kis számítógépem és az egész világegyetemnek a részeként tud működni, vagy tud nem működni. No, de most jönnek még a további gondok. Bedobják utánam azokat a protonokat. Mit csinálnak azok a protonok? Esnek befelé a fekete lyukba. Bocsánat, ez a modell nem arról szólt, hogy a fekete lyukba anyag esik. Egyáltalán én is esem befelé a fekete lyukba, az is elegendő tömeget jelent. Megyek befelé a fekete lyukba, és én magam is ott perturbálom ennek a fekete lyuknak a gravitációs terét. Hát azt szokták mondani, hogy a fekete lyuk sokkal nehezebb, mint én, hát a csillag az azért még nálam is néhány kilóval többet nyom. De a számítások szerint egy centrálisan befelé eső objektum olyan gravitációs hullámokat kelt, amik egyre növekednek, exponenciálisan növekednek, és összemérhetővé válik a hatásuk, a téridő görbítő hatásuk magának a fekete lyuknak a hatásával. Minél közelebb vagyok a centrumhoz, annál nagyobb hullámokat verek, és lényegében szétverem az építményt. Olyan, mintha az ember megpróbálna átbújni a kártyaváron. Mocorog, magára dönti az egészet. És mire odaér, ahol át kéne bújni ott a torkolatán, addigra már az egészből nincs semmi. Ezt nem tudja senki, hogy így van-e. Mostanában publikáltak olyan számításokat, amiknek ez az eredménye, és ezt ünneplik, hogy jaj, milyen érdekes, én nem hiszek ezekből egy szót se. Sőt, egy veszőt, vagy egy deriváló pontot se hiszek ezekből a számításokból. Azért, mert annyira instabil alapon állnak ezek, és annyira távol vannak a fizikától. Tehát a geometrián belül próbálnak egy ilyen perturbáció számítást csinálni. Ha egy kicsit változtatom ezt a geometriát, akkor mi lesz belőle? Pont az hiányzik, amiről itt végig szó van, a fizikáról. Egy ilyen modellt biztos nem lehet tisztán csak matematikai, geometriálag végig számolni. Bele kéne számítani ezeket a fizikai effektusokat, hogy milyen anyag van ottan, az milyen hatást kelt. Egyszerűen nincs hozzá elég információ. Majd, ha meg lesz a kvantumgravitáció elmélet, de talán még akkor sem, mert nem lesznek ilyen jellegű kísérleti tapasztalataink. A modell minden esetre annyit tud mondani, és az elfogadható, hogy ez a megoldás ez nagyon instabil. Talán tetszik emlékezni, már többször volt szó instabil modellekről, az Einstein-féle statikus univerzum volt ilyen, ahol a kozmikus taszítóerő meg a gravitációs vonzóerő tartott egyensúlyt, de ha valaki dobbantott egyet a lábával, akkor az egész szétesett. Akármelyik bolygón valaki ilyesmit csinált, a modellben megszűnt az egyensúly, és megindult a tágulásnak. A részleteit persze nem tudjuk. Erről a modellről csak azt kell mondani, hogy egy ilyen statikus modell, amit kiszámítottunk, az instabil. A fene tudja, hogy milyen módon omlik össze. Nagyon sokféle módon tud összeomlani. Ezt mi nem tudjuk követni, mert matematikailag marha bonyolult. Tetszik emlékezni arra, mert többször beszéltem, amikor Einstein fölírta az Einstein egyenleteket, akkor azt mondta, hogy soha senki nem fogja ezeket megoldani, mert olyan bonyolult egyenletek. Ehhez képest 2 év múlva Schwarzschild a lövészárokban megoldotta. A legegyszerűbb megoldás az is marha bonyolult, a Kerr az meg még sokkal hosszabb. Pusztán behelyettesíteni az egyenletbe és ellenőrizni, hogy teljesülnek az Einstein egyenletek, az is Kernek állított, 2 hetébe tellett. Na minden esetre. Ez egyszerű, üres, anyagmentes modell, ez nagyon bonyolult, azt végig számolni, hogyha ebben még belepotyog anyag, még dobálják utána a protonokat, stb. Hogy akkor mi történik, senki nem tudja, és belátható időben, 50-100 év belül egyszerűen nem tudjuk, hogy lesznek olyan matematikai módszerek, olyan fizikai ötletek, amikkel ezt egyszerűen végig lehet számolni. Tehát ez az egész konstrukció, hogy van egy ilyen geometriai konstrukció, és azzal fizikát csinálunk, hogy beküldünk hozzá egy anyagi objektumot. Komolyan veszük azt, hogy van ott egy számítógép, és az nem egy idealizált Turing-gép a végtelen hosszú, de végtelen könnyű papírszalagjával, hanem egy valódi gép atomokból, ami elromolhat és megjavítandó, stb. Ez az egész a fizikának a jelenlegi szintén, és körülbelül még 100 évig nem vehető teljesen komolyan, mert gőzünk sincs, hogy mi van. Most tessék elkezdeni, mindezt, amit mondtam, megcsináltuk. Beidomítottuk a robotokat, kiküldtük, stb. Fogadást kötöttünk arra, hogy a világegyetem lassulva fog tágulni, tehát mindig találnak elég protont, amit utánunk haigáljanak, hogy a végtelen sokáig karban lehessen tartani a feketéjüket, akkor beugrottunk. És 2 év múlva, vagy 200 000 év múlva új fizikai felfedezések lesznek. Például az elektronnak a személyigazolványában már nem 8, hanem 80 000 rovat lesz, új tulajdonságok derülnek ki, és annak fényében esetleg egészen másképp építenék meg a számítógépet, vagy az űrhajót, amivel beugrottunk. A felegyenek, miért nem vártunk egy kicsit? De mikor ugorhatunk? Mert mindig várhatjuk azt, hogy újabb fizikai felfedezések lesznek. Hát ez lutri. És akkor most jön a másik vége a dolognak. Rendben van, kijöttem a másik végén a világnak. A fene tudja, hogy mi van abban a másik világban. Vannak-e ott csillagok, galaxisok, van-e ott sör? Szóval ezt nem tudni. Hát olyan világban, ahol sör nincs, akkor egy újabb fekete lyukba ugrással lehet tovább menekülni. Na de mit kezdünk vele? Megjelenünk, hogy mi vagyunk a matematika profétái, és tudjuk a választ a Goldbach sejtéssel, vagy az Elmer-O-Frenkel axiomarendszernek az ellentmondás mentességére. És ki hiszi ezt el nekünk? Először is vannak-e ott kis zöld emberkék, akiknek ezt el lehet mesélni. Tegnap a körúton találkoztam valakivel, 3 feje volt, és azt mesélte, hogy tudja a választ az axioma rendszerre. Elhiszitek neki? Szóval ez kicsit úgy, hogy mondjam, nem érzi az ember elég indokoltnak. Természetesen leáll az ember vele vitatkozni, és fölteszi ezeket a kérdéseket. Vajon jól beprogramoztad ezt a gépet? Vajon gondoltál-e arra, hogy a te világodban is bomlanak a protonok, és a gép nem bomlott el, mielőtt a választ adta, stb. Miután megmutatja végtelen összegről szóló csekkönyvét, amivel a robotokat kifizette, stb. Szóval ezt mind megcsinálta, esetleg kezdek neki hinni. De jobban hinnék, hogyha lenne neki egy 10-soros bizonyítás a Goldbach sejtésre. Ugye tetszik érezni? Egy ilyen típusú belátása, egy ilyen végtelen sokáig várunk, és közben nem hiszi el neki senki. De van erre egy megoldás. Ugye, hát ki az, akivel ezt meg kéne tárgyalni? A matematikusok egymással. Vannak-e a másik világban matematikusok? Nem tudom. Meggyőzhetők-e? Nem tudom. De ebben a világban vannak matematikusok. Véges sok matematikus van a Földön. Össze kell őket gyűjteni egy konferenciára, ahol ezzel foglalkoznak. Mi kell ehhez? Kávé és ropi. Matematikusok ezen élnek, mint tudjuk. Megfelelő mennyiségű kávét és ropit össze kell gyűjteni a konferenciára, betenni az űrhajóba, és az összes matematikussal együtt belökni a fekete lyukba. Kijönnek a másik végén, és tudják a választ, és egymással marha boldogan meg lesznek. Köszönöm szépen a figyelmet.